Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra pontos idő, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, kezdődik a mai Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós lesz, én pedig Szabó Szilvia vagyok. Tegnap véget ért a franciaországi Vívó Európa bajnokság, ahol a magyar csapat egy arany, egy ezüst és két bronzéremmel zárt. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rapp Krisztián, Dallos Benedek összeállítású férfi karcsapat a döntőben 45-43-ra nyert a románok ellen. Ezzel 2024 és 2025 után sorozatban harmadszor is Európa bajnok lett. Ezzel foglalkozunk a következő órában, nagy szeretettel köszöntöm vendégünket, Rapp Krisztiánt, aki mindhárom EB győzelemben főszerepet vállalt, illetve Nemcsik Zsoltot, a magyar kard válogatott vezetőedzőjét. Sziasztok, örülünk, hogy eljöttetek.
Köszönjük a meghívást.
És elárulom a hallgatóknak, vagy a nézőknek, az mnsport.hu-n lehet nézni a közvetítésünket, hogy Nemcsik Borka is itt van velünk, Nemcsik Zsolt kislánya, aki diákolimpiai bronzérmes lett a napokban, amihez szívből gratulálunk, és Borka, legyen tiéd az első szó, mennyire drukkolsz ilyenkor egy Európa-bajnokságon, követed-e például az asszókat, látod-e, hogy apa tanítványai, vagy a csapat mit teljesít?
Hát ezt a döntőt, ezt pont néztük. Általában szoktuk nézni, ott szoktunk ülni otthon a kanapén, és drukkolunk, igen, és mindig várjuk az eredményt. Többnyire nagyon ez szokott lenni.
Igen, vannak sikerek, tehát nem nehéz drukkolni, vagy le van minek örülni, igaz?
Igen.
Ezek a komoly elvárások.
Na, ilyen nyomással, ilyen teherrel kell megküzdeniük a fiúknak. Ugye címvédőként érkezett a magyar kardválogatott. Mennyire nehéz ez, érzitek-e a felelősséget? És amikor az esélyekről kérdeztek benneteket az Európa-bajnokság előtt, akkor ennek megfelelően kellett-e megfogalmazni, ugye, hogy gondolom mindenki benneteket akar megverni, vagy legyőzni. Krisztián kezdte.
Igen, biztos, hogy volt elvárás, meg nyomás rajtunk. Azért az európai mezőny az nagyon erős, az például az is mutatja, hogy tavaly a világbajnokságon három európai csapat állt a dobogón. Ennek ellenére úgy jöttünk ki a versenyre, hogy tudtuk azt, hogy ez a csapat ez bármire képes, és hát címvédőként azért megvolt a kellő magabiztosság, nem lehetett más a cél, mint ezt megvédeni. Persze azért ez nem egy egyszerű dolog, és tudjuk, hogy ahhoz nagyon sok mindennek kell úgy klappolnia és összeállnia, hogy ez valóra is váljon. Hát valóra vált, és hát én nagyon büszke vagyok a csapatra, és szerintem ez egy elképesztő teljesítmény, és nekünk megélmény volt.
Erről fogunk beszélgetni. Még Zsolt, te milyen elvárásokkal mentél az EB-re, és amikor megkérdeztek tőled, hogy mit vársz, mi lenne a realitás, mi lenne a bravúr, akkor hogyan fogalmaztál?
Előzetesen bemondtam ezt, az két egyéni érem és egy csapat érem, tehát három érmet gondoltam. Ez nyilván egy maximális célkitűzés volt. Egy tusban múlott, hogy nem jött össze, Krisztiána. Négy bejutásért kapott ki egyetlen találattal. Szatmári András ugye bronzérmes lett, és a csapat pedig nyert, tehát ez a célkitűzés valóra vált, én azt gondolom. Hát egy magyar kardívónak nem is lehet más célja. Beszéltünk itt arról, hogy mennyire nyom ez bennünket, mert ezért nem azt mondom, hogy évszázadok, de évtizedek óta nyomja a magyar kardívók vállát. Én azt gondolom, hogy viszont a saját magunkkal szemben támasztott elvárásoknál nem igazán lehet magasabb. De mi is mindig a maximumot tűzzük ki célul.
És a riválisok hogyan tekintenek rátok? Amikor megy egy sorsolás, akkor fellélegeznek-e, hogy elkerülnek benneteket? Amikor ti jöttök, akkor láttok-e olyat, hogy esetleg megremeg a kéz? Tehát ez a sikersorozat, amiben már vagytok, az egy ilyen tiszteletet kivívó reakciót vált ki a vetélytársakból?
Nehéz megmondani, mert tényleg nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, és nem nagyon jön olyan csapat, akire azt mondjuk, hogy na, ennek örülünk, hogy velük vívunk. Az biztos, hogy...
De fordítva, mondjuk igen, nektek örülnek-e?
Igen, az biztos, hogy bárki meglátja, hogy velünk vív, azért az nem, nem mondja azt, hogy na, akkor ez egy sima meccs lesz. Sőt, biztos, hogy nem, nem örülnek, úgyhogy szerintem megvan egy olyan aurája, olyan arcának a csapatnak, ami, ami azért most már tekintélyt parancsol, és megremegteti az ellenfeleket.
Zsolt, te is érzed ezt ott a helyszínen?
Igazából annyira fókuszálunk ilyenkor szerintem, hogy ezt talán a kívülálló jobban érezheti, vagy gondolhat erre. Mi tényleg a következő feladatra szoktunk koncentrálni, mindig egy lépéssel tovább, csak egy lépéssel, egyetlen találattal tovább, és ez egy kicsit azért ezt a fajta nyomás szerintem el is mulaszthatja. És szerintem ez az út arra, hogy valahogy megszabaduljunk ettől az érzéstől. Én azt gondolom, hogy ez a fókuszált, koncentrált figyelem, ez az útja mindennek.
Ugye Párizsban rendezték az olimpiát, most ismét Franciaország, Antony Párizs egyik külvárosa vagy elővárosa volt a helyszín. Annyit lehetett hallani, látni, hogy rettentően meleg volt. Mennyire szenvedtetek ettől, Krisztián, és mennyire lehet erre felkészülni?
Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon szenvedtünk ettől, és nagyon nehéz volt, bár föl voltunk készülve mindenre. Én leginkább úgy mentálisan éreztem, hogy készen állok erre. Ugye dolgozom sportpszichológussal, és beszéltünk róla, hogy hol fog kijönni annak az előnye, hogy azt a kemény munkát és azt a pluszt beleteszem, és például ilyen helyzetekben, amikor ugye fizikailag nagyon megterhelő helyzetekbe kerülünk, itt most úgy kell elképzelni, hogy nagyjából egy olyan helyszínen kellett bemelegítenünk, egy sátorban, amire tűzött a nap, ahol hát nem nagyon volt levegő, és emellett 40 fok, és azért azt a négy rétegű vívóruhát ilyenkor magunkon cipelni, az nem egy egyszerű dolog, és ezeket meg kellett oldani, le kellett küzdeni, és valahogy, amikor ebbe a bemelegítésbe, meg ott várakozásba egyszerűen teljesen kimerül a test, és teljesen elfárad a figyelem, akkor azt visszahozni. Úgyhogy ilyenekkel meg kellett küzdeni így az ellenfelek mellett. Én azt gondolom, hogy azért ez jól sikerült, pláne a csapaton. Nagyon jól megtaláltuk azt az egyensúlyt, hogy ezt talán a lehető legjobban redukáljuk azt az időt, amit így a melegítőterembe töltjük.
Keszi Dóra kolléganőnk dolgozott kint a helyszínen, és hallgattunk veled is például interjúkat, és az egyikben lehet, hogy az még az egyéni napon volt, azt mondtad, hogy szinte ebből a meleg bemelegítő csarnokból vagy teremből, mire odaértél a pásra, már szinte elfáradtál, és nem feltétlenül csak a vívásra kellett koncentrálnod, hanem ezekre a külső körülményekre is.
Igen, ez így is volt. Valóban a bemelegítést úgy kellett, ami általában arra megy, hogy egy jó állapotba hozzuk magunkat. Most ez arra ment, hogy valahogy a rossz állapotot elkerüljük. Úgyhogy nem volt egyszerű, és még voltak csúszások is így az asszók között, úgyhogy kiszámíthatatlan volt, hogy mikor kezdünk. Azért nagyon nehéz úgy fölpörögni, aztán visszanyugodni, megint újra ráhangolódni. Úgyhogy ilyen elemekkel is kellett küzdenünk.
Kapitányi szemszögből milyen feladatok vannak, és ugye itt olyan szempontból egy kicsit több idő van az asszók között, több, mint egy világkupán, hogy ilyenkor van időtök esetleg elemezni a következő ellenfelet, vagy amíg a versenyzők pihenéssel próbálják tölteni ezt az időszakot, addig neked milyen feladataid vannak?
Hát először is az, hogy milyen feladataim vannak, a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy komoly szakmai stáb alakult ki a csapat körül, és meg tudjuk osztani a feladatokat. Kossa Miklós és Sárközi Gergely ott volt ezen az Európa-bajnokságon, így hárman, Somlai Bélával természetesen kiegészül a Kiki mesterével. Remekül el tudtuk látni ezeket a feladatokat. Igen, át kellett alakítani a megszokott bemelegítésünket is, emiatt a klíma miatt nem akartam azt ilyen hosszul éreszteni. Le kellett rövidítenünk, minél több energiát kellett megspórolnunk, ezekre kellett odafigyelni, nyilván ott a verseny, ahogy folyt előre, mindig intézni, hogy akkor mikor vívunk legközelebb, addig mit csinálunk, ott hogy készülünk föl. A döntő előtt volt idő visszamenni a szállodába, ezt is el kellett dönteni, hogy visszamegyünk, vagy nem megyünk vissza. Azt mivel töltjük, elemzésekre is volt idő, próbáltunk felkészülni az ellenfelekből nyilván előre is, amennyire lehetett. A román csapatra most külön nem készültünk, de azt a döntőt meg tudtuk csinálni. Arra volt idő szerencsére, úgyhogy ezekkel a dolgokkal foglalkoztunk, és hát nyilván ott volt ez a mondása a nap elején, hogy Gyerekek, nehogy kikapjunk a négy közé jutásért, mert akkor föl kell menni a büntető melegterembe. Tehát ez egy külön motiváció volt. Mert egyébként a főteremmel, ahol a mérkőzések nagy része zajlott, az nem volt különösebb probléma, tehát ott lehűtötték a klímát. Ott azt felüdülés volt oda belépni a bemelegítő terem után.
Ez egyébként egy új kihívás? Tehát ez a mostani felmelegedett klíma állít ilyen feladatok elé versenyzőket? Vagy azt kell mondani, hogy ez mindenkire egyformán hat, tehát ennek meg kell felelni?
Nem, ez igazából egy előírás lenne, hogy itt egy megfelelő temperált hőmérsékletben kelljen levívni az egész versenyt. Egyszerűen a francia rendezők ezt nem tudták megoldani. Tudni kell erről az egészről azt, hogy az Európa bajnokság eredetileg Tallinnban került volna megrendezésre. Egy fél évvel ezelőtt szóltak az észtek, hogy ők nem fogják ezt megcsinálni, nem akarják az oroszokat beengedni, ezért nem csinálják meg, és akkor valaki elvállalja. És akkor ők föltették a kezüket, hogy megcsinálják, hát fél év alatt ennyit tudtak összehozni. Nem egy egyszerű szituáció, legalább megrendezték valaki ezt a versenyt. Sikerült fél év alatt a létesítmény. Amúgy a rendezéssel különösebb baj nem volt. A létesítmény nem volt elégséges erre, de azt gondolom, hogy a feltételek mindenkinek egyformák voltak így is, úgyhogy ezen lassan túl is lépünk majd.
A mezőnyről mit lehet elmondani? Ugye az olimpiai kvalifikációs sorozat még nem kezdődött el, ha jól tudom, viszont nagyon fontos az, hogy amikor elkezdődik, akkor ki milyen helyezéssel bír a világranglistán. Ennek megfelelően mit lehet elmondani a vetélytársakról, ki hogyan készült erre az EB-re?
Azt mindenképpen el lehet mondani, hogy ahogy ugye az imént is említettem, nagyon erős az európai mezőny, és ugye az olimpiára csapatkvalifikáció van, a világranglista legjobb 4 csapata plusz kontinensenként 1 kvalifikál. Mi most a 3. helyen állunk a világranglistán, és nagyon azért nem csak azért volt fontos, hogy megnyerik ezt az Európa-bajnokságot, hogy ismét Európa-bajnokok legyünk, hanem hogy a világranglistán a pontjainkat megvédjük. Ugyanis egy gördülő ranglista van, amit úgy kell elkezdeni, minden évben az adott verseny pontjai kicserélődnek az aktuális évével. Úgyhogy ez egy nagy feladat volt, hogy megvédjük a pontjainkat, és a világranglistán megtartjuk a helyezésünket, hogy a kvalifikációra egy ilyen előkelő pozícióból tudjunk neki menni.
Ha például azt számoltuk, hogy ha a románoktól kikaptunk volna, akkor helyet cserélünk velük, tehát akkor 4. helyre estünk volna vissza.
És ugye az nem jó, hogyha európai csapat előz meg minket.
Így van. Krisztián, beszéljünk egy kicsit az egyéni küzdelmekről. Ugye világkupa győzelemmel, ezüstéremmel érkeztél Antonyba, és úgy fogalmaztál, azt is egy interjúban hallottam, hogy egy ilyen hullámvasutas idény vagy szezon közepén vagy. Ennek megfelelően mit vártál volna magadtól, és milyen érzésekkel vagy eséllyel, latolgatással érkeztél az EB-re?
Évelején azt a célt tűztem ki magamnak, hogy én majd világbajnok szeretnék lenni év végére. Úgyhogy így az Európa-bajnokságra inkább így a csapatverseny volt szívügyem. Nem nagyon tudok róla, hogy lett volna ilyen, hogy 3-szor egymás után megnyerte volna valamelyik csapat az Európa-bajnokságot, úgyhogy ez egy ilyen plusz motiváció volt, hogy ezt az álmot valóra váltsuk, úgyhogy inkább most itt a csapat motivációm az nagyobb volt. Nagyon valóban egy ilyen hullámvasút volt ez a szezon, az évet egy Grand Prix győzelemmel kezdtem, utána jött egy ezüstérem egyénibe, és utána jött egy hosszabb elhúzódó betegségem, meg nehézségek, úgyhogy ebből így ki kellett lábalni. De már az Európa-bajnokság előtt éreztem, hogy nagyon jó formába sikerült hoznom magam, és remélem, hogy ezt így még fogom tudni tovább fokozni.
Ugye Zsolt, amikor legutóbb itt voltál, beszéltünk egy elmaradt padovai világkupáról, hogy az azért megzavarta ott a formaidőzítést, a felkészülést. Most, hogyha az évet nézzük, akkor hogy néz ki, hogy van egy csúcspont az EB, lesz egy csúcspont a világbajnokság, és erre kellett a legjobb módon felkészülni? Tehát mondhatjuk, hogy ez így jól sikerült akkor? Vagy ideális volt?
Egyelőre jó úton vagyunk, ennyit tudok mondani. A világbajnokság az év főverseny még hátra van. Bevett módszereket próbálunk meg alkalmazni. Van még egy hónapunk a felkészülésre körülbelül. Nyilván ezek a csúcspontjai, erre kell élezni a formát, de fontosak a világkupa versenyek is, hiszen ott is pontokat tudunk szerezni, veszíteni. Úgyhogy nem mindegy, hogy azokon milyen eredményt érünk el, és ahogy említettük már itt többen is, hogy ahogy halad előre az olimpia felé az idő, egyre fontosabb és ennél nagyobb jelentősége lesz minden pontnak. nem tudunk már nagyon hibázni, mindig négybe kell lenni, mindenhol négybe kell lenni, és akkor nagy gond nem lehet. Reméljük, hogy ez fog sikerülni, ezen dolgozunk, aztán meglátjuk, hogy ez a világbajnokság, ez tényleg egy kiemelt verseny, kétszeres szorzóval számítanak a pontok, és mindenféleképpen beszámítanak, tehát ez meghatározza majd az olimpiai kvalifikációs szezon, ami jövő áprilisban kezdődik, annak a kezdetét, úgyhogy ennél fontosabb már csak a jövő évi VB lesz, amikor meg aztán tényleg az olimpiára már beszámító verseny lesz. Ott kell maradni, és akkor minden rendben lesz.
Amikor zajlik a felkészülés, akkor van egyfajta előérzete? Tehát amit látsz a versenyzőkön, az már predesztinál egy jó vagy egy rossz eredményt, vagy az egész egyszerűen csak azt jelzi, hogy azon az úton, ahol haladtok, ott jó helyen vagytok.
Megérzései vannak az embernek, aztán, hogy ebből mi jön ki a verseny, az úgyis ott fog eldőlni. Nagyon szoros a mezőny, ez is elhangzott már egy párszor, nagyon nehéz jósolni azt, hogy milyen kimenettel fog történni, ugye például a francia csapat, aki mindent megnyert évközben, vezeti a világranglistát, és az Európa-bajnokságon pedig kikap a románoktól, ami egy meglepő eredmény volt. Ők nem tudták ezt megugrani, mi nekünk sikerült. Jósolgatni nagyon nehéz amúgy is a vívásban, ez nem egy jó prognosztizálható sportág. Nagyon nehéz, nagyon kicsik a különbségek, nagyon erős a mezőny. De érzésem persze mindig van, látom, hogy ki milyen formában van, ki milyen gondokkal küzd. Most jók voltak az érzéseim, az eredmény is jó lett, de ezek között nincs mindig ok-okozati összefüggés.
Krisztián, említetted, hogy elsősorban ezen az Európa-bajnokságon a csapat teljesítményre vagy a szereplésre fókuszáltál, nem is az egyénire, de mégis amikor a hatodik helyen zártad, ugye az egyéni küzdelmeket, Szatmári András bronzérmes lett, ezt mondjuk el, és természetesen gratulálunk, akkor hogyan értékelted úgy magadban ezt a teljesítményt, hogy a negyedöntőben egyetlen tussal kaptál ki a román ellenfelettől, szóval amikor utána leültél, és azt mondtad, jó, még van két nap a csapatversenyig, akkor úgy mik jártak a fejedben?
Persze van némi kis priorizálás, hogy most melyik fontosabb, melyik nem, de azért azt leszögezném, hogy minden versenyre úgy megyek el, hogy ott csak is a győzelem, vagy akár az éremszerzés lehet a cél, és hát ez egy Európa-bajnokság volt, úgyhogy ez hatványozottan igaz volt. Hát nagyon csalódott voltam az egyéni után, jó formában éreztem magam, küzdelmes asszúim voltak, de megugrottam egy nehéz lépcsőt a nyolcba jutásért, és utána a döntőbe jutásért is úgy tűnt, hogy vagyis a négybe jutásért is úgy tűnt, hogy jól csinálom a dolgokat, aztán sajnos az asszó vége kicsit elúszott, voltak kétes bíróítéletek, nekem is voltak sajnos nagy hibáim. Hát ilyen a sport, egyszer fent, egyszer lent, meg kell tudni emészteni ezeket a nehéz pillanatokat is, amikor már szinte éreztem, hogy ott van az Európa bajnoki érem, de végül nem.
Az a hajszál.
Igen, és tényleg érdekes, hogy ilyen nüanszokon múlik, és így egyszer nyerünk, egyszer veszítünk, hát jókor kell nyerni. Most sikerült.
És amikor esetleg egy ilyen egyéni eredmény után csalódott vagy, mert ott voltál nagyon közel, akkor ezt rá át tudod váltani egy motivációra és egy újabb célkitűzés, hogy na majd akkor a csapattal javítasz, vagy...
Tudatalat biztosan, szóval, hogy bennem biztosan dolgozik ez, hogy ott marad az éjség, az a vágy, a sikerre, de minél jobban törekszem rá, hogy teljesen elkülönítsem az egyéni és a csapatot, szóval, hogyha például az egyéniben nyernék esetleg, akkor is a csapatra ugyanúgy felállni.
És Szatmári Andrásról sem gondolom azt, hogy elkényelmesedik egy bronzérem után, hanem ugyanúgy éles lesz.
Hát egyáltalán nem, nagyon, nagyon örültünk, hogy Szatyi érmes lett, szerintem neki már nagyon kijárt egyénibe is ez a siker, és eszméletlen formát mutatott, és ő abszolút át tudta ezt menteni a csapat viadalra.
Ugye a három EB cím három különböző felállású csapattal történt meg. 2024-ben Bázelben a Rapszilágyi Gémesi Decsi kvartett ért el Európa-bajnoki címet, 2025-ben Krisztián Szilágyi Áron, Szatmári András és Iliász Nikolász, idén pedig újoncként Dallos Benedek mutatkozhatott be. Miért rá esett a választásod, Zsolt?
Azért azt így a nagy képet, ha nézzük, akkor azt tudni kell, hogy nem, az átlag életkora most Krisztián ellenére nem alacsony ennek a csapatnak. És hát nagy bajnokaink vannak, de nem lesznek ott örökké, és meg kell kezdeni azt az utánpótlást megtalálni, aki majd helyettük adja a találatokat. Ez egy hosszú folyamat. Ez nem fog az ölünkbe hullani, nem nincsenek olyan tehetségeink, sajnos azt kell mondjam, mert mondjuk senkinek nincsenek, tehát hogy nem nekünk nincsenek, hanem mint egy Szilágyi Áron, aki meghatározója ennek a sportágnak már hosszú évek óta. Vannak tehetségek, vannak ügyes rácok, ezek közül kapott most Benedek bizalmat negyedik emberként. Valakire rá kell tenni majd előbb-utóbb az olimpiai kvalifikáció kezdeteig, mindenképpen meg kell találni azt a csapatot, aki azt végig fogja vívni, és ezen dolgozunk, hogy kiderüljön, hogy kik a legjobbjaink a rendelkezésre álló a kerettagok közül. Úgyhogy ez volt most Benedek feladata. Dolgozunk tovább, és meglátjuk, hogy mit hoz a következő szezon.
El szabad azt árulni, vagy ki lehet jelenteni, hogy ez az EB csapat, ez változhat-e esetleg a világbajnokságra?
Nem akarok elébe menni semminek, valószínűleg változni fog, de még aludnom kell egy párat, illetve hát nyilván a szakmai vezetésnek, a bizottságnak és az elnökségnek is erre majd rá kell bólintania, még ezt várjunk ezzel egy kicsit.
Akkor annyit árulj el, hogy Dallos Benedek milyen benyomást tett rád, rátok, ugye ő a svédek ellen mutathatta meg magát a csapatban.
Mi ismerjük jól, tehát velünk van és velünk dolgozik együtt a keretedzéseken, tehetséges rác, sajnos sérült volt a szezon elején, elszakadt a bokaszalagja és 3 hónapot ki kellett hagyjon. Nagy kiugró eredménye még nem volt, de jó úton van. Az ő fizikai adottságai olyanok, amilyenek a mai férfi kardvívásban szükségesek. Talán azt mondhatom, hogy ebből a keretből a leginkább ő hasonlít egy mai modern gladiátorra. Vékony, gyors, erős, technikás, feje majd megjön szépen, és akkor rendben lesz ő is.
Krisztián, te az ő helyzetét át tudod érezni? Azért néhány éve még te is. Hát újonc voltál, a legfiatalabb voltál, tehát az, hogy ő milyen érzésekkel jöhet egy ilyen csapatversenyre, egy Európa-bajnokságra, azt ugye el tudod képzelni?
Igen, valami hasonlót át tudok érezni. Nem egyszerű azért belépni egy ilyen csapatba, azért amikor ott pársa lép az ember, akkor van némi teher rajta. Benedeken ez pont úgy azt érzem, hogy jól kezül, szóval viszonylag blazír csávú, jól lazán kezeli ezeket a helyzeteket, ami nagyon jó, szóval, hogy ez is kell egy ilyen fiatalnak, hogy ne feszülje túl, és inkább ugyanúgy pont beszélgettem ma is vele, mondtam, hogy inkább ezekbe a lehetőséget lássa, és ne pedig a terhet. Úgyhogy remélem, hogy ő is így fog tudni hozzáállni a jövőben is.
És te ott például miben tudtál neki segíteni, vagy milyen tanácsot tudtál neki adni?
Folyamatosan próbálok itt tanácsokat adni.
Ott azért inkább,
hogy sokat beszélgetünk nagyon. Ott azért úgy az volt a megbeszélt taktika, hogy ameddig mi hárman Áronnal és Andrissal jól teljesítünk, addig nem lesz csere, és szerencsére ez egész nap így volt. Úgyhogy Benedek nem került végül éles helyzetbe úgy bevetésre, de a bemelegítést ugyanúgy elvégezte, és vívtunk olyan küzdelmes asszukat, amik kellenek egy ilyen csapatverseny előtt. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt meg kell érezni, ezt az egészet, és azzal, hogy most Európa-bajnok lett, biztos, hogy ez az önbizalmának, motivációjának is nagyon jót fog tenni, és sokkal jobban fog így hinni magába, és érezni, hogy mi is ez a győzelem, azért amikor az ember megérzi ennek az ízét, akkor azt akarja újra.
Hát egy eufóriát biztos, hogy okoz. Amikor van egy csapat, vannak rutinos, idősebb versenyzők, akik szinte már mindent megtapasztaltak, jön egy újonc, és közöttük van Krisztián, szóval így a dinamika milyen egy ilyen válogatottban, és neked például ezt így kell lekezelni, vagy ez majd úgy is kialakul a négy fiú között?
Hát, ilyen dörzsölt rutinos vívok között ilyen szempontból nekem könnyű dolgom van, mert azért a vívás amúgy is meglehetősen intellektuális sport, tehát ez a társaság meg különösen intelligens emberekből áll, különben nem jutottak volna el ilyen magasra. Úgyhogy igazából ezzel nincs probléma, jól meg vagyunk, viccelődünk, zrikáljuk egymást nyilván. Én még az Áronnal egy csapatba vívtam is, tehát hogy aztán vele, aztán tényleg viszonylag jól meg tudom magamat értetni, de a többiekkel sincs ilyen módon gond, egy jó társaság. Én azt gondolom, hogy ugye van ez a mondás, hogy hát a kart csapat, vagy a vívó csapatok, azok igazából az egyéni sportág, tehát hogy mindegy, hogy ki mennyire szereti a másikat, úgyis odaáll a pástra, és akkor ugyanaz a célja, akkor ugyanolyan jól fog teljesíteni. Én ebben nem hiszek, én azt gondolom, hogy egy kicsit jobban szeretjük egymást, az egy picit több teljesítményt fogunk tudni kiadni, vagy leadni, mint hogyha vadidegen emberek állnak oda egymás mellé. És azt gondolom, hogy az elmúlt két évben most már harmadik világversenyen igazolódik. Nem biztos, hogy ezért van. Nekem van egy ilyen érzésem, és ez egy jó társaság, és segíti egymást, legyenek bármilyen életkorúak is a tagjai.
Az asszok között hogy kell elképzelni az időt, ahogy Zsolt fogalmaz, jó a társaság, jobban vagytok, ilyenkor együtt vagytok, vívásról beszéltek, vagy mindenki a terem négy sarkába megy, és egyénileg fókuszál saját magára?
Hát ez mindig nagyon változó, nincs olyan, hogy bevált, és akkor mindig ugyanúgy csináljuk. Azért a csapatversenyeken általában együtt mozgunk, együtt megyünk enni, együtt megyünk pihenni, együtt megyünk le a pásthoz, együtt megyünk melegíteni. Azért úgy mindenkinek meghagyjuk a saját magánteret, hogy fejben készüljön föl. Talán mindenkinek meg is van már a saját rutinja ebben, de emellett azért a jó hangulat az elengedhetetlen, hogy az asszok között egymásnak tudjuk biztosítani azt a biztonságérzetet, meg nyugalmat, hogy itt ez egy jó csapat, ahol mindenki számíthat a másikra.
És ez egyébként egyértelmű, hogy a rutinosok segítik a fiatalokat, tehát például az a lazaság, amit említettél Dalos Benedekkel kapcsolatban, lehet-e pozitívan ható, például Szatmári Andrással, nem tudom, hogy kell ezt elképzelni, csak feltételezem, hogy esetleg lehet egy ilyen hozadéka
is. Hát ezt tőlük kellene megkérdezni, hogy milyen hatással van rájuk a Dalos Benedek. Rettentően idegesek szoktak lenni, amikor megveri őket, vagy ad nekik még egy tust legalábbis a bemelegítésnél. De ez kell, ez a feszültség egyébként, tehát ezek nem problémák. Meg aztán lejönnek a pástra, ezzel nincs is szó. Mindenki jó hatással van a másikra, én azt gondolom ez a fontos, nem szoktuk ezt ilyen nagyon patika mérlegen méricskélni. Az Áron és a Szatyi is hozzáteszi a magáét, Benedek és Krisztián is teszi a magáét, és ez az egész egy jó hangulatban telik, akkor azt gondolom, hogy ennek mindig meg lesz az eredménye.
A hírek után végigmegyünk majd az egyes asszókon, azért annyit mondjatok-e, hogy az látszódott-e aznap, hogy asszóról asszóra egyre jobban belejöttök, egyre magabiztosabbak vagytok, és egy ilyen fejlődést, egy ilyen ívet mutatott-e a csapat a nap során?
Én magamon mindenképp éreztem, igen, hogy egyre javult a saját forma, és egyre jobban tudtam bele ráhangolódni a versenyre. Azért nehéz, nagyon hosszú idők elteltek asszók között, az elején talán ilyen 2 órákat kellett várnunk, aztán a végén már 4 órát, úgyhogy szinte minden asszó egy külön verseny volt.
Amire újra-újra fel kellett pörögni.
Igen, igen, amire ugye újra ráhangolódni, újra felkészülni, mégis azért valahol elkezdjük, és akkor azonnantól megy, és szerintem nagyon jól ívelt felfelé az egész napunk.
Igen, én csak csatlakozni tudok, tehát nyilván a gyengébb ellenfelek felől haladtunk az erősebbek felé, és a vége volt igazán szoros, ennek megvolt a maga dramaturgiája is. Szerencsére a csapatnak volt egy jó tartása, amikor már igazán küzdeni kellett, akkor azt is meg tudták oldani. Nem csak a sziporkázás volt, és nem csak a nullára nyert asszok, hanem tényleg a küzdelem, hogy az ellenfél adott 3 tust, akkor is odaálltak, és akkor is meg tudták valósítani a saját elképzelésüket, megérezték a ritmust, és innen tudták mégiscsak visszafordítani, vagy legalább szorossá tenni az adott asszót a csapatmérkőzésen belül. Ez egy komoly tartást adott, azt gondolom mindenkinek. Mindig volt olyan, akinek égextán jobban ment, mint a másik kettőnek. Úgyhogy ez eredményezte, azt gondolom, azt a jó eredményt is.
Ami egy csodálatos Európa-bajnoki cím, ugye sorozatban már a harmadik, erről fogunk beszélgetni a hírek után, még Nemcsik Zsolttal és Rab Krisztiánnal.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádió hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is kérmes világ!
Olimpiai bajnok a magyar női kajakéges! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Nem kapott bajnokok ligája szabad kertját a Tatabánya, alkotmánymódosítással távolítanák el a köztársasági elnököt. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Bokasérülés miatt véget ért a labdarúgó világbajnokság a németek védője Nico Schlotterbeck számára. A német szövetség tájékoztatása szerint a Borussia Dortmund 26 éves játékosánál belső szalagszakadást állapítottak meg az orvosok. Így a 29-es válogatott középhátvédre legalább 2 hónapos kényszerpihenő vár. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a német keretbe, mivel az adott csapat első VB mérkőzése után már csak kapuspótlására van lehetőség. A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabad kártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Gond nélkül vette első akadályát Wimbledonban Piros Zsombor. A magyar játékos 6-2-6-2-re nyert a bolgár Ivan Ivanov ellen a selejtező első fordulójában a londoni füvespályás nyílt teniszbajnokságon.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Kezdeményezik a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosítással, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. Szeptembertől pedig átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, az új alaptörvényt a magyar nép népszavazással fogja megerősíteni, mondta Magyar Péter. Elérte az éves hiánycél 90%-át a költségvetés. Május végén több mint 3800 milliárd forint volt az államháztartás központi alrendszerének deficitje. A bevételek az első 5 hónapban 7%-kal nőttek, miközben a kiadások több mint 11%-kal emelkedtek. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András a jelzálog hitele kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak, a szervezők pedig állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést és az utazást. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanádi, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz szúnyogírtás. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire. A készítmény csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőhelyre ártalmatlan, közölte a katasztrófa védelem.
Közlekedés.
Az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy és Herceghalom között az erős forgalom miatt lassulás, torlódás alakult ki. Az M3-ason Gyöngyösnél aszfaltozási munkálatok miatt kiépítenek egy új terelést, Budapest felé vezető oldalon a forgalom a leálló sávban halad, több kilométeres a torlódás. Az M4-esen Üllőnél Szolnok felé mozgó munkavégzés mellett a belső sávzárásával kaszálnak. A sávzárás mögött több kilométeres a torlódás. Aztán az M5-ösön Budapest felé az M0-es csomópont közelében két kis tehergépjármű összeütközött a belső sávban. A 23-as kilométernél a baleset helyszínén a forgalom a külső sávban halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte süt a nap, majd egyre több felé beborul az ég. Délután főként a Duna vonalában, a keleti területeken, valamint az Alpok alján alakulhat ki záporzivatar. Emiatt már kiadták az első fokú riasztásokat. Az északi a szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Hazafutást, és továbbra is vívással foglalkozunk, hiszen vendégünk Rapp Krisztián, aki sorozatban harmadszor lett Európa-bajnok a kardválogatottal, illetve Nemcsik Zsolt vezetőedző, és arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy valahogy az a nap az azt mutatta, hogy jó formában van a csapat, és valami nagyon szép sikerrel zárulhat. Érezte, ahogy az egyéni után úgy fogalmaztál, Krisztián, hogy küzdős napod volt. Így a csapat teljesítményét látva, ott belülről azt érezted, de valóban, hogy akkor napotok van, és jól fog sikerülni?
Igen, éreztem, hogy mindenki jó formában van. Nem mindig indult azért könnyen az a spanyolok is a második asszonyba vezettek ellenünk az elején. Aztán így az asszó felére már azért látszódott, hogy melyik az erősebb csapat, és elléptünk szerencsére. Aztán a végén viszonylag simán fejeztük be. Az olaszok ellen is egy ilyen nagyon szoros küzdelembe vívtunk, és nem is tudom, hogy talán volt olyan pontja is az asszónak, ahol ők vezettek. Mégis a végén ezt az asszót is könnyen sikerült megnyerni. Azért ezekbe így kívülről úgy tűnhet, hogy hát simán nyertek 10 ponttal, azért ott belül iszonyat nagy küzdelem megy le, és amikor ilyen 1-2 pont különbség van, ott óriási, ott minden túls tényleg meghatározó lehet. Aztán a döntő volt igazán szerintem, ami egy nagy küzdés volt, és ott azért nem igazán találtuk meg az elején a hangot, és ott is a románok vezettek. Aztán az utolsó körben 30 tus után sikerült nekünk átvenni a vezetést, és hát amikor igazán kellett, akkor mi adtuk a tusokat.
Azt a szót, hogy tartása van a csapatnak, az egész napra el lehetett mondani, ugye? Hiszen, ahogy Krisztián fogalmazott, sokszor volt hátrányban a válogatott, és mindvégig visszahozta, fordítani tudott, tehát, hogy ez volt a legnagyobb erősségünk?
Ha valamit ki kell emelni ebből a napból, akkor mindenképpen ez igen, hogy mondtam, hogy a Krisztián is említette, küzdelmesen indultak a mérkőzések, asszon belül is egy vívó ellen is az első 2-3 tust nem mi adjuk, akkor azért ott ha az ott elmegy hirtelen a maradék kettő is, akkor ott baj van, tehát ott hirtelen kialakul egy nagy különbség, azt nagyon nehéz visszahozni, de valahogy mégis ezeken az asszokon belül mindegy egyes vívónknak volt ilyen. Sikerült megtalálni a megfelelő ritmust, a megfelelő akciót választani, és ezt végre is hajtani, technikailag is. Mindig volt egy-egy bravúros megoldás, technikai bravúr, ami tényleg demoralizálta esetleg az ellenfelet, és ezek összes, és ez minden asszóban ott volt, nem volt nullára veszített, vagy nagyon kikapott asszunk. Úgyhogy ezek mind együtt okozták azt, hogy egy ilyen szoros nagy csatában de tudtunk nyerni.
Az is a magyar csapat erőssége, hogy amikor valakinek nem megy annyira, akkor a másik húzza fel őt, és akár egy napon belül is van ilyen hullámzás, és ez például a riválisok tekintetében hogy néz ki? Tehát van-e olyan válogatott, ahol mondjuk van egy sztárvívó, és mellette nem annyira rutinosok, és ez a kiegyensúlyozottság, ez jellemzi a magyar csapatot?
Én azt gondolom, hogy a jó csapatok közül igazán, az igazán jó csapat, most itt a dobogósokról beszélek, akik most a legutóbb mögöttünk második, harmadik helyen végeztek, nincsen kiugró versenyző, hanem mind a hárman nagyon magas színvonalon egyenletesen tudnak teljesíteni.
Pont vagy, ezért... inkább mind három kiugró, szóval egy szinten vannak, igen.
Magas szinten, igen. Nem ugranak ki egymás mellő, de amúgy az összes többi mezőnynek a többi tagja közül ezek a csapatok azok, akiknek nagyon jó vívóik vannak, és nincs benne olyan ember, aki kilóg akár lefelé, akit esetleg meg lehetne fogni és jó megverni, mert nincs ilyen gyenge pontjuk, és ezért is nehéz ellenük vívni. A spanyol csapatról tudom azt mondani, hogy ott van egy nagyobb tehetség, egy ügyesebb srác, aki a végén próbálja befejezgetni az asszókat. Neki egy fura stílusa van, azt meg kellett próbálni nem lereagálni, a többi másik kettőt meg lehetett azért verni. De már az olaszoknál is azt mondom, hogy ugye a legjobbjuk Curatoli nélkül álltak föl, de azért ez egy fiatal erős csapat, és jó vívókból áll, és igenis jó meg vannak tanítva, és egyenletesen magas szinten tudnak vívni. A román csapatban meg ez még hatványozottabban, ők tudták megverni ugye a franciákat, akiknél most jól láttam az új világranglista, az első hatban vannak hárman, tehát hogy nagyon-nagyon döbbenetesen erős az a francia csapat, ezt a saját bőrünkön tapasztalhattuk egyébként a kairói döntőben, ahol kikaptunk tőlük, utána közösen edzőtáboroztunk, szerintem az nagyon jól sikerült, ezek nagyon fontos dolgok, ezek a nemzetközi edzőtáborozások, minél többet kell egymással készülni, így a legmagasabb szinten is, hogy azt a ritmust, azt a tempót, azt az akciót kapjuk, amit majd a versenyen fogunk kapni tőlük. Ezeket megérezni, kitapasztalni, azt gondolom, hogy a magyar kardvívónak mindig előnye lesz ebből.
Amikor Zsolt legutóbb itt voltál, akkor beszéltünk arról, és most Krisztián véleményére vagyok kíváncsi, hogy ugye van a tradicionális, nagyon szép magyar technikás kardvívás, és van egy újfajta stílus, amit a fiatalok behoznak a nemzetközi mezőnyben, ez a gyors, kicsit ugrálós, kicsit kapkodó stílus. Ti ehhez hogyan tudtok alkalmazkodni, és mennyire kell a fejben átállnotok erre a stílusra?
Érdekes irányba alakul a kardvívás, valóban a sebesség az kezd egyre inkább meghatározó lenni, és annyira felgyorsult az egész, hogy nagyon-nagyon sok így a kétes találat is, és ezekhez így hát szituációszerűen kell tudni alkalmazkodni, meg felkészülni. Azért azt gondolom, hogy nekünk így magyaroknak még megvan az a technika, ami itt az elmúlt időszakban érvényesülni tudott, és hát most megmutatkozott, hogy még mindig tud érvényesülni, és hogyha sebességbe fel tudjuk venni velük a versenyt, akkor azt gondolom, hogy az a plusz, ami nekünk megvan, az tud végül sikerhez vezetni. És hát emellett például elmondom, hogy egy ilyen edzőtáborban, amikor megérezzük az ő ritmusukat, sebességüket, ahhoz inkább szerintem mi tudunk jobban alkalmazkodni, akiknek nagyobb a repertoárjuk.
És ez a nagyobb repertoár azt eredményezi, hogy egy asszon belül meglátod, hogy mi működik, és tudsz váltani. Míg ők esetleg jellemzően azt igen, az egyféle taktikát tudják, vagy technikát alkalmazni?
Így van. Ők kevesebb dolgot csinálnak, de azt nagyon tökéletesítve. Nekünk több dolog van a kezünkben, néha ez tud hátrány is lenni, amikor elveszünk a fegyverek tárházában, és nem tudjuk meg kiválasztani a jó döntést. Nekem például sokszor arra kell törekednem, hogy leegyszerűsítsem a vívásomat, de amikor valamilyen bírói változáshoz, vagy különböző ellenfelekhez kell alkalmazkodni, akkor mindenképp előny, hogyha több minden van a kezünkben.
Krisztián említette, hogy ez a gyors tempóhoz hozzá kell alkalmazkodniuk, viszont a bíróknak is nem, tehát nagyon sokszor láttuk most az Európa-bajnokságon, hogy volt egy ítélet, videózás után másfajta ítélet, de egy újabb videózás után az eredeti ítélet, szóval azért ez nagyon zavaró lehet ott.
A nagyobb probléma az, hogy tényleg annyira felgyorsult, hogy aztán tényleg ember legyen a talpán, aki ezt megmondja. Hát mi is sokszor vitatkozunk arról, amit láttunk, főleg a más szögből látjuk esetleg, mint a bíró, az is nagyon sokat számíthat. Mert az edzők ugye hátul, a kispad hátul van a pástáta mögött, a bíró meg oldalról nézi, onnan elvileg legjobban lehet látni. Sokszor van az, hogy például a stábtagok közül valaki fölül a lelátóra, és ki kell nézni rá, hogy na ez hogy volt, mert mi nem tudjuk, vagy van egy érzésünk, de nem biztos, hogy jó. Amit megemlítettél, ez az eset, az egy félreértés volt egyébként, azért ilyen nem szokott lenni, hogy megadnak valamit, aztán megfordítják, aztán visszafordítják, ott a vezető bíró félreértette a videóbírónak a döntését, vagy a véleményét, és ezért rosszul vezette le az akciót másodszorra, aztán kihívták még egyszer, és megmagyaráztak neki, hogy nem, mert nem így van, hanem mégiscsak jól adtad meg elsőre, és ez egy eltartott egy ideig, amíg ezt mindenki megértette.
Ez zavaró egyébként, hogy fel van darabolva egy asszó, és vagy ilyenkor kihasználod ezt az időt, és akkor van idő egy kicsit átgondolni a dolgokat?
Nem, az idő miatt szerintem nem zavaró, meg azért hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy videózás van, inkább az jelent nehézséget, hogy sokszor már mi se érezzük belőle, hogy most akkor melyik az, amit az adott zsűri kedvezőnek talán. Uh-huh. Szóval, hogy
ahhoz mindig, is kell alkalmazkodni.
Igen, megpróbálják mindig a szándékot figyelni, de hogy így egyszerűen érthető legyen, van, hogy inkább a kézzel való gyorsaságot adják, van, hogy a lábbal való gyorsaságot adják, és erre kell rájönni, hogy most ott épp az adott asszóba mit kedvez a zsűri, mire áll rá a figyelme vagy a szeme, és akkor megpróbálni azt erőltetni.
Nehéz dolgotok van. Nem csak a saját magaddal, igen. Az ellenféllel.
Igen, amikor van egy képem az ellenfélről, hogy ő mit csinál, akkor van egy saját tervem, és akkor még figyelembe kell venni az aktuális bíráskodási szempontokat is. És akkor ebből ott 3-4 másodperc alatt rakjuk azt, hogy akkor mi lesz minden tus előtt. Úgyhogy azért valóban ez egy ilyen szuper gyors sebességgel történő sakjátszma, de hát ezért szeretjük meg, ez ettől lesz ilyen szép a sport.
Zsolt, őrült módon változott, gyorsult a kardvívása te korszakodhoz képest?
Én azt mondom, hogy már 2 évvel ezelőttihez képest is gyorsult. Uh-huh. Nem véletlenül van az az elemzési módszerünk, hogy ugyan ismerjük az ellenfeleket, meg vannak róluk emlékeink, de minden évben újra kell csinálni az elemzéseket, mert egy embernek is változik a vívása, meg általánosságban is változnak a különböző akciókészletei, megtanul valami újat, most éppen ezt próbálgatja, most visszatért a régi, tehát folyamatosan frissen kell tartani, ezt nevezzük adatbázisnak, tehát elemezni kell nagyon szigorúan és konzekvensen minden egyes világverseny előtt legalább, de akár világkupa versenyek előtt is, a lehetséges ellenfeleket, mert nagyon sokat lehet ebből tanulnunk. Szerencsére erre vannak eszközeink, úgyhogy ez is egy részét képezte most is a felkészülésnek. Sokat változott az én időm óta, hát aztán végképp. Tehát, hogy itt a bíró felfogás is rengeteget változott azóta, ami akkor támadás volt, az már 2 évvel később nem volt támadás, aztán megint az lett, aztán most megint nem az, a gépet is változtatták, tehát hogy a lezárási idejét a találatok között eltelt idő lehetséges eltelt időnek a változása is benne voltak ebbe az elmúlt években, most ez talán megmarad, ami most van, mert szerintem ez kb. Jó, de hogy valóban ezt napra készen kell tartani, és figyelni kell folyamatosan a trendeket, tendenciákat, ellenfeleket elemezni.
És akkor megfordítom, belőletek is készülnek az ellenfelek, tehát gondolom neked is meg kell újulnod, és ami tegnap elég volt, az ma már nem elég.
Ez biztosan így van, és kicsit ilyen szemmel is kell nézni, hogy valójában engem hogy látnak, hogy néznek. Ezért is jobb, hogyha sokszínű vívást tudom mutatni, mert akkor, hogyha mindenhova tudok úgymond vágni, akkor azt arra hiába készül az ember, meg azt is szoktuk mondani, hogyha jól hajtom végre, akkor hiába tudják, akkor abból találat lesz.
Ez ilyen egymás eszén való túljár, vagy ugye?
Túljár, hát ez a sok játszma, amit Krisztián is említett, ami pillanatok alatt kell, hogy kitalálja az ember a következő lépést, és 100 másodpercek alatt kell végrehajtsa pontosan azt, amit eltervezett ennek. És akkor még ott van az ellenfél, aki erre vagy jó reagál, vagy rosszul. Ha jó reagál, akkor meg kell tapsolni, mert húzott egy még jobbat, mint amit mi kitaláltunk. Tehát ez tényleg egy ilyen rapid sakjátszma, az is hasonlítható.
Hogyha az asszokat nézzük, ugye a svédekkel találkoztatok először, 45-13-as nagyon magabiztos siker született, utána jöttek a spanyolok, ott őket 45-30-ra győztétek le, majd az elődöntőben az olaszok 45-36. Ugye az olaszoktól kaptatok ki tavaly a világbajnokságon. A döntőben volt-e bennetek egyfajta visszavágási vágy, és sikerült-e abból a meccsből olyan tapasztalatokat gyűjteni, ami most segített, és ezúttal ti kerültetek ki győztesen?
Igen, szerintem az olaszokkal, ha vívunk, az mindig egy nagy presztízsjátszma. Azért a magyar-olasz mérkőzés az mindig egy ilyen kicsit emocionálisabb.
Kuratoli nevét említsük meg veled kapcsolatban, ugyan vele volt igen, múltad.
Igen, de nagyon jó, hogy most felé tudtunk kerekedni. Tavaly a világbajnokságon sajnos nagyon meg tudtak lepni minket egy nagyon támadó stílusú vívással. Most is ezzel próbálkoztak, de most már sokkal jobban lereagáltuk őket, és hát amit Zsolt is említett, videózás, az annak meg lett az eredménye, és igazából a mi akaratunk jobban tudott érvényesülni, és ez hozta meg a győzelmet.
Az mentálisan segítette benneteket, hogy tudtátok, hogy a nagy esélyes franciák, akik ugye hazai környezetben vívtak volna, kikaptak a románoktól, és így nem velük kellett vívnotok az aranyéremért, hanem a román csapat várt rátok.
Nem. Persze inkább a franciákra lehetett a hazai pályán számítani, de nem gondolom, hogy bármivel is ez az román gyengébb lenne, vagy a francia erősebb. Talán a franciáknak van egy kellemetlen stílusuk, de ahogy mondtam, az edzőtáborban azért ezt elég jól sikerült megfigyelnünk. A románok hát nagyon, nagyon kiegyensúlyozott lett a mezőn, szóval szinte már nem lehet azt mondani, hogy hát ez most váratlan, hogy ők vannak ott. Nagyon jó formában megverték a franciák előtt az oroszokat is, és így igazából...
Briteket is, ugye? Jól? Megszem.
Igen, talán az nem volt presztízs kérdés. Úgyhogy nagyon jó napjuk volt nekik is. Mégis a végén meg tudtuk fogni őket.
Ugye ez a magyar válogatott korosztályát tekintve a Los Angeles-i olimpiáig még mindenképpen ott lehet. Ahogy láttuk, a román válogatottban 4 nagyon fiatal versenyző van, tehát talán mondhatjuk, hogy övék a jövő, vagy náluk már ez a generációváltás lezajlott?
Én azt gondolom, hogy lényegesen fiatalabb vívókból áll, akik fejlődnek tovább, egyre nehezebb lesz ellenük vívni, egyre nehezebb lesz velük szembeszállni, egyelőre ezt még meg tudjuk oldani, mi kezünkben van még talán a nagyobb tudás, és ezen kell dolgoznunk, viszont hogy a most reméljük, hogy ez a proféta beszéljen belőled, és ez a Los Angeles olimpiáig még egyelőre meg van oldva, de majd utána tovább kell menni, és akkor ott majd nekünk is meg kell újulnunk nagy valószínűséggel, mondom, ezt nem tőlem kell megkérdezni, hanem az illetőri emberektől, de igen, tehát hogy ez a francia és meg a román csapat is számtalanul fiatal.
Abban lehetett bízni még a döntő asszói során is, hogy hiába vezetett jellemzően a román válogatott, ott voltatok, felzárkóztatok, hogy majd esetleg a végén a ti rutinotok fog dönteni, és az a bizonyos 3 utolsó asszó, az a mindent eldöntő 3 asszó, az a ti javatokra szolgál majd.
Persze, az nagyon fontos volt, hogy ne engedjük ki a kezünkből azt a kapaszkodást, és ne legyen ilyen 5-6 tusos előnyük, mert az már nagyon nehéz, és ahhoz már bravúr kell, hogy azt visszahozzuk. De ilyen 1-2 tusban, 1-2-3 tusos hátrányban tudtuk tartani végig, sokszor felhoztuk egára. Ilyenkor ugye mindig az utolsó asszók döntenek, és nagyon sokat számított az, hogy én a végén már vezetésből kaptam meg az asszót, és egy egált vívva megnyertük az asszót. Hát mindegy, hogy az asszó közepén kivezet, mindig a végén kell az utolsó tus beadni, és szerencsére ezt nagyon jól előkészítették nekem is, és tényleg nekem már csak be kellett fejeznem. Úgyhogy amikor igazán kellett, akkor mi vezettünk.
És azt lehetett látni, hogy hatalmas öröm, boldogság, felszabadultság szakadt ki belőled, olyankor mi futott át az agyadon, és azért immár 3-szoros Európa-bajnok vagy. Vissza tudsz emlékezni az elsőre, a másodikra és a harmadikra, tehát mennyiben volt más ez a 3 EB cím?
Vissza tudok emlékezni, és mind a három nagyon szép emlék, és mind a háromnál más volt a cél. Ugye az elsőnél ott nekem még voltak egyéni céljaim is, hogy kijussak vele az olimpiára, a másodiknál szinte lesöpörtük a mezőnyt, és olyan győzelmet arattunk, amivel megmutattuk, hogy milyen dominánsak és erősek vagyunk. Idén pedig egy iszonyú küzdelembe sikerült nyernünk elképesztő feszültséggel, és talán ez is mutatkozott meg ott bennem az örömködésnél a végén, amikor ez kijött, és mi adtuk az utolsó találatot, és akkor tudatosult bennem, hogy hát sikerült harmadszorra is Európa-bajnoknak lenni.
Zsolt, hogyha ugye a napi teljesítményt kellene értékelni, mi vezethetett ehhez a címvédéshez? Miben láttad jobbnak a csapatodat?
Hát végigbeszéltük tulajdonképpen az egészet. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy tudású vívók vannak ebben a csapatban. Magas technikai fölénnyel tudnak a náluk fiatalabb ellenfelekkel, és most itt nem a Krisztiánról beszélek, hanem elsősorban az Andrásról és az Áronról, tudnak szembeszállni velük, és volt egy tartása a csapatnak, a küzdeni akarása, a küzdeni tudása is kidomborodott, emellett, hogy van egy komoly vívó tudás, szakmai tudás is bennük, a küzdeni tudásuk is megmutatkozott, és ez volt az, ami leginkább ehhez a győzelemhez vezetett.
Mennyi idő van pihenésre, mi lesz a következő napok programra? Ja, ugye július 22-én Hongkongban kezdődik már a világbajnokság.
Hát most egy hét teljes pihenő van, utána egyesületi felkészülés zajlik egy héten át, hiszen a két hétre levonulunk Balatonboglára, a Nemzeti Kézilabda Akadémiára.
Ez bevált az EB előtt is?
Hát meg már az elmúlt években többször is bevált. Én azt gondolom, Balatonra menni nyáron jó, persze mi nem fürdőzni megyünk, de azért...
A meleghez ott hozzá lehet
majd szokni. Mégis egy vízparton kellemesebb, és ez, amit említettem, hogy a jó hangulat az nagyon fontos számomra. Én nagyon arom vagyok, hogy ne egy ilyen befeszült, görcsös akarja küzdeni, vagy győzni akarásról ilyen izzadság szagúan készüljünk fel egy fontos világversenyre, hanem igenis próbáljuk meg magunkat emellett jól érezni. És ez a hangulat, azt gondolom, hogy a Balatonparton mondjuk viszonylag könnyebben elérhető, mint egy izzadságszagú belvárosi sportcsarnokban. Ez is fontos hozzáadott dolog szerintem. Így igyekszem mindig a felkészülést megtervezni, hogy megfelelő helyszíneken mindenki jól érezze magát, akkor is, ha éppen nem edz. És akkor ezek a dolgok, amellett, hogy nyilván szakmai munka az fontos, és meg vannak tervezve az edzések nagyjából, hogy mikor milyen terhelést kapjanak a srácok, és azt az adott állapothoz képest akár milyen utolsó pillanatban is lehessen változtatni, arra szükség van. Ezek szerintem fontosak, úgyhogy lesz két hét neka, és utána utazunk Hongkongba, egy 4-5 nappal érkezünk meg a VB kezdése előtt, legyen idő akklimatizálódni, ott kint még fogunk edzeni. Lehet, hogy nemzetközileg is tudunk majd edzeni, az is jó lesz, én azt gondolom még az utolsó pár napban, de ha nem, akkor csak magunkban, az is jó. És akkor futunk neki majd az egyéninek, ott lesz egy pár nap szünet, és utána lesz egy csapatverseny, és akkor ezzel a szezon be is fejeződik.
Krisztián, te hogy készülsz Hongkongra? És a mezőnyről mit lehet mondani a nemzetközi riválisokhoz? Tehát az európai mezőnyhöz kik jöhetnek még, akik veszélyesek lehetnek?
Kiegyenlített a mezőny, szóval Európa azért nagyon erős és széles körűen ott van az élmezőnyben, de ott vannak a koreaiak, az amerikaiak, japánok, egyiptomiak, úgyhogy azért az egész világra számítani és készülni kell. Én bízom benne, hogy a formámat tovább fogom tudni fokozni a világbajnokságra, és maximális kényszerületi állapotba tudok majd neki menni a versenynek.
Ehhez kívánunk sérülésmentes és megfelelő felkészülést, drukkolunk a magyar vívóknak, Nemcsik Zsoltnak és Rab Krisztiánnak. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és sok sikert kívánunk a VB-ig is.
Köszönjük szépen.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. No, műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 2 perc a pontos idő, kezdődik a Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál Szabó Szilvia, köszöntöm vendégeinket, Szőlősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Göbölyös Gábort, az MTI Sport szerkesztőjét, illetve Ballai Attilát, a Nemzeti Sport Rádió főszerkesztőjét. Sziasztok! A sportkör jellemzően a futball VB jegyében zajlik majd, de beszéljünk mindenképpen a hazai NB1-es bajnokságról is, hiszen ma kijött, hogy elkészítették legalábbis az első fordulók beosztását. Azt már lehet tudni, hogy Paks-Ferencvárost mérkőzést rendeznek az első fordulóban, és Vasas-Eto összecsapás is lesz. Ezen kívül a Ferencváros és a Győr a harmadik fordulóban találkozik egymással. Milyen lesz ez az év? Szerintetek keretek átalakulása felkészülési szempontból nemzetközi kupák tekintetében?
Nekem csalódást okozott az első forduló sorsolása. Abba bíztam, hogy a kettős rangadó elvi lehetőségét nyitva hagyják, és irányított sorsolással mondjuk Fradi, Vasas, Újpest, Honvéd lesz a párosítás, és akkor még pont lett volna idő megbeszélni, hogy ebből legyen egy kettős meccs. Szerintem szenzációs program lett volna. Ahogy már mondtam, úgy, hogy a két újonc nagyot nem bukott volna azon, hogyha a Fradival meg az Újpesttel vendégként játszik, komolyabbra fordítva egy kicsit. Annyira közel lesz a futballvilágbajnoksághoz az NB1 rajtja, hogy kíváncsi vagyok, hogy mekkora ingert fog jelenteni, meg nagyon nagy tiszteltem azért a 55-60 ezer emberére, aki most is kiáll a válogatott meccseire, de nagyon kíváncsi leszek arra egyébként, hogy a összességében az, hogy most nem voltunk ott a VB-n, meg egy kicsi apály van válogatott ügyben, az hogyan fog jelentkezni az NB1 nézőszámaiban. Nem véletlen, hogy egyébként, ha már az előbb felhoztam a kettős rangadót, akkor máig utoljára 86-87-es szezonban voltak kettős rangadók, mert a mexikai VB után annyira visszaesett a nézőszám, a látogatottság, hogy meg kellett szüntetni őket, illetve minden egyes futball traumánk után például azután a 69-es csehszlovák-magyar 4-1-es vereség után, Marseille után 3 nappal játszották, akkor még tavaszi őszi rendszerű NB1 volt az NB1 utolsó fordulóját, Fradi Honvéd meccs volt a Népstadionban 1000 néző előtt, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a nézőszámokra hogyan foghatni ez. Hát összességében meg annyi ideje várjuk már az Újpesttől, hogy bejelentkezzen igazi nagy csapatnak, hogy ha eddig nem történt meg, akkor kíváncsi vagyok, hogy idén megtörténik-e. Nagyon kíváncsi leszek a Győrre, hogy ez egy egyszeri elképesztő nekibuzdulás volt, és egy ilyen kegyelmi állapotban elnyert bajnoki cím, vagy egy hosszú távú győri dominanciának a kezdete. Meg hát persze nagyon kíváncsiak a Fradira is, de a Fradinak még azt se látjuk egész pontosan, hogy a hátországa hogyan alakul, nem hogy azt, hogy az a csapat, amelyik ott lesz a pályán.
Ugye, amit mondtál, hogy közel lesz a VB-hez, 5 nap lesz ugye a VB döntő után, de viszont akkor már a két csapatunk, kupacsapataink meccsei már meglesznek, szerintem ez is majd alakíthatja az embereknek a hajlandóságát arra, hogy NB1-es meccsre menjenek. Ami érdekesség szerintem, hogy igazából nagyon, talán az Újpest az egyetlen, aki olyan játékos szerződtetett Tiani személyében, amire azt mondom egyértelműen egy erősítés. A Fradinál én azt látom, hogy gyengült, hogy így mondjam, tehát senkit nem megbánta, de például Botka Endre fél évvel ezelőtt azt mondták, hogy megy el, aztán most néhány nappal ezelőtt meghosszabbították a szerződését, és még kezdő is volt az első felkészülési meccsen Borbély Balázsnál. Érdekes szezon lesz ez így szerintem, mert azért a Győrre sem mondhatjuk, hogy erősített volna, az új edzőről semmit nem tudunk. Tényleg, hogy itt az első kupa meccsek lesznek szerintem érdekesek, még így a VB elődöntők környékén.
Igen, hát azzal akartam kezdeni, hogy ha én nem hozom szóba, akkor Attila a kettős rangadókat biztos, hogy szóba hozza. Tényleg egy olyan brandje a magyar futballnak, amit érdemes lenne újraéleszteni, és biztos, hogy működne. Ráadásul hallottam, hogy Romániában is lekoppintották ezeket, és voltak hasonlók. És azt meg nem igazán tudom, ugye nem csak a kettős rangadó, hanem általában volt egy ilyen jelenség, hogy előmeccs, még hogyha nem is két, mert itt nagyjából két egyenrangú meccs egymás utánjáról beszélünk, de volt évtizedekig, hogy az IFI játszott, vagy a tartalékcsapat játszott az első csapat előtt, vagy ahogy van előzenekar a koncerteken. Úgy itt is ez egy jó műfaj volt. Azt gyanítom, hogy a pálya kimélése volt az oka annak, hogy ezeket végül is abba hagyták, bár ha azt nézzük, hogy egyre jobb minőségű részben műfűvel kevert gyepek vannak, egyre korszerűbb karbantartási eljárásokkal, akkor egyszer nem hiszem el, hogy ne lehetne két meccs. Tehát ha régen lehetett, akkor nem hiszem, hogy most ne lehetne két meccset egymás után lejátszani egy-egy alkalommal legalább. Meg nem tudom, én a Magyar Kupa döntő előtt volt a Szabadföld Kupa döntő, tehát meg voltak ezek a rituális alkalmak és események, de még olyanra is emlékszem, hogy az olimpiai válogatott játszott közvetlenül a nagy válogatott előtt a Népstadionban, és még az is megfért egymás mellett, szóval szerintem ezen érdemes lenne elgondolkodni. Úgyhogy egyébként, amikor mondjuk a Puskás Aréna gyepéről beszélünk, ahol kifogástalan körülmények között lezajlott egy BL döntő a közelmúltban, azt hiszem, hogy az a gyep az már nincs sehol, mert közben volt két Metallica koncert, meg nem is tudom még milyen rendezvény, de legalábbis ez a kettő biztos. És azt hiszem, hogy ilyenkor mindig kicserélik az egészet, és aztán jön őszre a válogatott meccsekre majd az új gyep. Hát ennyit a kettős rangadókra. Hát a bajnokságban az elmúlt években egy kicsit úgy befagytak az erő viszonyok, és a főbb hangsúlyokat lehetett előre látni. Fradi jó eséllyel megnyeri a bajnokságot, Paks Puskás Akadémia egy-két csapat még fölveszi, vagy megpróbálja fölvenni vele a versenyt, és akkor voltak azok a csapatok, amelyek mindig főjutottak, kiestek, menekültek a kiesés elől és egyéb. Hát most azért változott a helyzet, nem is a Fradi a címvédő, a Fradi is egy teljesen más alaphelyzetből vág neki a bajnokságnak, mint a korábbiakban. Magyar edzője van, ami nagyon régóta nem volt. Általában látható a kereteken is valóban, hogy szűkültek a lehetőségek. Kevesebb alapanyagból kell megpróbálni hasonlóan finom levest főzni. Még itt az anyagi háttér is azért bizonytalan is, illetve ami tudható, az is azt üzeni, hogy bár megoldható lesz talán gazdaságilag a következő idény a csapatoknak, de mindenféleképpen szorosabbra kell húzni a nadrágszíjat, vagy ha lesz is pénz, valamivel kevesebb lesz, és minél később derül ki, hogy pontosan mennyi lesz az annyi, annál nehezebb tervezni, igazolni, stb. Úgyhogy ez most mindenképpen egy más helyzet, mint az elmúlt 5-6-7 évben. Viszont az, hogy esetleg az erőviszonyok kiegyensúlyozottabbak lesznek, hogy valóban az Újpest most már bejelentkezhet az egyik legjobb magyar csapat pozíciójára, ezek érdekessé teszik. A kontraszt az tényleg nagy lesz VB döntő után bajnoki, NB1-es bajnoki meccset látni, de az is igaz valóban, hogyha nemzetközi porondon viszont jól sikerül elindulni, akkor lesz hozzá kedvünk.
Még csak annyit, hogy a májusban befejeződött bajnokság első 6 helyezett csapata közül 5 edzőt cserélt, aminek szerintem mindenképpen rossz az üzenete, vagy az akusztikája, nem hisznek a közös történetbe. Vagy a klubnál, vagy az edző az első adandó alkalmat kihasználta, hogy tovább álljon innen. Nem néztem utána, de ez könnyen lett, hogy Európa rekord.
És akkor azzal számoltok, hogy mondjuk az első fordulókban teljesen, tehát olyan eredmények születnek, amelyekből nem lehet majd következtetni a jövőre, hiszen a keretek is alakulnak, ahogy Attila említette, rengeteg új edző kezdte el a munkát a keretekkel, tehát hogy az első eredmények, az első fordulókbeli eredmények nem lesznek transzparensek, vagy nem tudom, hogy ki lehet indulni az egész idény tekintve?
Hát nem is. Én azt gondolom, hogy nem csak az első forduló lesz ilyen, hanem el tudom képzelni, hogy akár az egész őszi szezon olyan lesz majd, hogy kapkodjuk majd a fejünket, hogy olyan eredmények születnek majd, amihez nem szoktunk hozzá. Szerintem rögtön az első fordulóban egyébként a Vasas Eto ebből a szempontból simán lehet majd egy meglepetés. A Vasas elég jó játékkal húzta be itt az NB2-es bajnoki címet. Az Etónál meg nem tudom, tehát nekem tényleg a mexikói edző érkezése az egy óriási talány, hogy ez hogy jött össze, és hogy ebből mit hoz ki a szakember, erre nagyon kíváncsi vagyok, és azért a Győrnek a legjobbjait szerintem még mindig elvihetik itt a következő hetekben.
Gyuri?
Igen, ezen gondolkodtam, hogy a magyar edzők régen annyira keresettek voltak, és olyan messzire is eljutottak, például, mint Mexikó, de hogy most még ez is megforduljon, ez a tendencia, azt azért én sem láttam jönni. Valóban nehéz lesz jósolni, hogy milyen eredmények születnek. A mai fociban, ahol tulajdonképpen érdeke az ügynököknek, meg a játékosoknak, hogy állandóan új és új szerződéseket csikarjanak ki, és az adott esetben nagyon sok játékos mozgással jár. Az állandóság az egyik legnagyobb érték, hogyha sikerül együtt adni egy keretet, hogyha egy edző együtt tud dolgozni egy csapattal 3-4-5-6 évig. Kevés példát látunk erre, de például a Puskás Akadémiánál ez volt Hornyák Zsolt esetében, ez is ugye most változik, ez is egy olyan állandó eleme volt a Magyar NB1-nek, ami üzent egyfajta állandóságot, meg lehetett számítani valami nagyjából állandó minőségre vagy színvonalra. Most szinte minden megváltozik, és talán ebben az új helyzetben nyilván az anyagi, a gazdasági lehetőségek sok mindent meghatároznak, mint tudjuk, kispénz, kisposzi, nagypénz, nagyfoci. Most lehet, hogy átrajzolódnak majd az erőviszonyok, és például a Vasas, amelyik ugyan a másodosztályból érkezik, de stabil, és talán lehet így fogalmazni, hogy politikamentesnek tűnően stabil háttérrel, az lehet az egyik legerősebb pontja, vagy legerősebb csapata az NB1-nek. Az Újpest is, ezt nem tudjuk persze biztosan, de hogyha a MOL marad az Újpest mögött, akkor az is egy nagyon erős bázis jelenthet, míg a többieknél lehet átrendeződés.
Ha már Mexikót említette, Gyuri, ha nem is Mexikóban, de New Yorkban jártál, és te a labdarúgó világbajnokságot a helyszínen tekintetted meg, legalábbis a brazil-marokkói összecsapást.
Kevesebb, mint az 1%.
Mi így a televízión keresztül követjük a világbajnokságot, úgyhogy neked személyes tapasztalatod is van, de az eddig lejátszott meccsek, az eddigi szakaszról, úgy összességében milyen véleményetek van, kik azok, akik csalódást okoznak nektek, és kik azok, akik a vártnál jobb teljesítményt nyújtanak?
Mindig mindenki óvok attól, hogy egy világversenynek nem az egyharmadára, hanem a közepénél véleményt mondjon, végleges végét mondjon csapatokról. Kézilabdában szokott megtörténni, hogy eltemetjük a magyar válogatottat a felénél, és érmes lesz, vagy a fordítva. Tehát azt mondom, hogy csak azokról beszélünk, akik a törökökről beszélünk. Az egyértelmű csalódás. Ők ma akármit csinálnak, az, hogy mi lett ezzel a kerettel, hogy játsz, néztem, Arda Güler mindenkitől bocsánatot kér, hát felhördültem, amikor emlékeztek arra a szituációra, amikor gurult felé szembe vele a labda, a kaputól körülbelül 15 méterre, senki nem zavarta, és föld körüli pályára küldte, 15 méterre fölé rúgta. Szóval itt valami, nem tudom, de valami nagyon koncentrációs hibák kellettek, hogy történjenek. Másokról, akik komoly csapatok, és az első fordulóban gyengék voltak, spanyolok, portugált, most láttuk a spanyolokat tegnap gyakorlatilag magától értetődő módon üzemszerűen rögtön a legelén azzal a nagyon szép keresztpasszal jött, aján már berúgta, nagyon sima győzelmet arattak. Tehát még azt én még egyik csapatról sem merem kérdeni, amelyik versenyben van, hogy csalódást okozott, mert bármi történhet. Az kétségtelen, hogy az látszik, hogy most már világfutball van, tehát valamilyen szinten mindenki meg tud tanulni futballozni, ha másért nem azért, mert láthatja az interneten meg mindenhol, hogy futballoznak a nagyok, mindenki sémába futballozik, mindenki fel tud készülni fizikailag, taktikailag, és akkor ebből lesz az, hogy nekem az örök példám, hogy én ma a 74-es VB-t láttam, és a 74-es VB-n 16 csapat volt, és mikor megnéztük az elején, hogy mi, Hajti meg Zajr, hát ezek hogy kerülnek ide. Az egyik 0-14-es, a másik 2-14-es gólkülönbséggel zárt, és azon múltak a továbbítások, hogy kiveri agyon őket jobban. Hát most azért már más a helyzet.
Hogy ki volt csalódás, azt én se tudnék egyetlen csapatot sem mondani, és még a törökökre is azt mondom, pont láttam mindkét meccsüket, az úgy alakult, és hát nem tudom, 50-valahány, vagy 60-valamennyi kapura lövési kísérletük volt. Főleg az ausztrál meccs volt olyan, hogy egyszerűen nem volt szerencséjük. Az ausztrálok kétszer átmentek a térfélre, rúgtak két kontragolt. Ott szerintem valószínűleg a törökök egy kicsit magukban csalódtak, és ezt átvitték a következő meccsre, és így rosszul jött ki. Szerintem a játékuk alapján nekik még bőven versenyben kellene lenni a továbbjutásért, nem így jött ki. A nagy csapatok szerintem azt hozzák, amit kell, az, hogy a spanyolok az első meccsen x-eltek a zöldfoki köztársasággal, az nyilván meglepetés volt, de látva azt a meccset egyébként, főleg most a tegnapi pontszerzés után azt mondom, hogy nem volt akkora meglepetés így, mert ráadásul az afrikaiak elképesztő fizikumban voltak, tehát úgy hoztak le egy meccset a spanyolok, hogy egy darab szabálytalanságuk volt, nagyon-nagyon jók voltak, ezen kívül a nagy csapatok egyelőre hozták a kötelezőt, majd biztos Messiről és az argentinokról is beszélünk, szerintem náluk, majd én a mai meccs után mondanék róluk igazán véleményt, mert az egy nagyon jó meccs lesz szerintem.
Ami eddigi tanulság, ha már Messit említetted, de ez is még változhat, mert tényleg az elején vagyunk, hogy annál azt hiszem a dél-afrikai VB-nél jobban állunk, amikor az egyik nagy világcég csinált egy reklámot, és az aktuális legnagyobb sztárokat szerződtett, és kivétel nélkül mind leégtek, gólt se rúgtak, hamar kiestek, talán emlékeztek erre, Ronaldo, Rooney, nem is tudom, kik voltak benne. Talán még Messi is, akinek az a VB nem sikerült éppen túl jól. Most azért az van, hogy Kane rúgja a gólokat, Messi mesterhármassal indított, és most kéne még mondanom két-három nevet mindenféleképpen. Talán még pont Ronaldo az, aki nem indult be annyira, de sok sztár igen.
Holland,
így van, ő is nem is tudom, háromnál tart, vagy?
Kettő, nem?
Kettő.
Kettőnél tart, de minden esetre is elkezdte rugdosni a gólokat, ez az egyik. A másik az, hogy nagyon-nagyon furcsán alakul a világbajnokság, meg a mi viszonyunk, meg egyáltalán a VB-től függetlenül a technikai robbanásnak köszönhetően a viszonyunk a térhez és az időhöz. Ez az a VB, ami a legnagyobb területre van széthúzva, és a időben is a leghosszabb időre van széthúzva, és a legtöbb csapat játsza. Ezért aztán nem lehet azt elvárni, hogy mindenütt az Egyesült Államokban, meg pláne Kanadában VB-láz legyen, hiszen sokszor 1000 kilométerek vannak egyes VB helyszínek között, de közben meg itt van velünk a közösségi média, ami soha nem látott mértékben és mennyiségben tolja az arcunkba a legfrissebb híreket, összefoglalókat, mémeket, és mindent, amit a VB-ről tudni kell. Tehát ha az ember egy szobába bezárkózik, akkor is elképzelhető, hogy az egész napja a VB-vel van tele. Az is látható, és azért kicsit ez illúzió romboló, és most szembesülünk vele először igazán, hogy az európai piac az nem meghatározó, nem azt mondom, hogy nem meghatározó, vagy nem fontos, de nem a legfontosabb a VB rendezés üzleti szempontjai között. Tehát simán megcsinálták azt, hogy Európa Fából nézve értelmezhetetlen időpontokban van a meccsek zöme, hajnali 2-kor, hajnali 3-kor, azért, mert ez Ázsiában és Amerikában működik, és ma már az a legnagyobb piac, és elsősorban ahhoz igazítják a dolgokat. Persze, ha van egy holland-svéd, ha van egy horvát-angol, akkor azt igyekeznek olyan időpontra tenni, hogy Európában is azért látható legyen, de igazából azzal szembesülünk, hogy szemben a mondjuk a 86-os mexikói VB-vel, vagy a 94-es amerikai VB-vel, amikor mindent alárendeltek annak, hogy Európában főműsoridőben lehessenek a meccsek, hajlandók voltak ezért déli 12-kor játszani ott a helyszínen, a legnagyobb melegben. Most az, hogy az európai tévés piacon mi van, abszolút nem az első számú prioritás, ezt azért úgy kicsit illúzió romboló átélni, és hát amikor elkezdődött rengeteg csapat, éjszaka vannak a meccsek, egy kicsit olyan kedvetlenül álltam az egészhez, régen egyrészt valószínűleg a felfogó képességünk is még jobb volt, úgy volt az ember, hogy egy 24-32 csapatos tornát úgy be tudtál fogadni, adja az összes eredményt, az összes gólt tudta az ember, most meg eleve ez reménytelennek tűnt, de most meg azt mondom, hogy eltelt néhány nap, azon veszem észre magam, hogy éjszaka nem alszom, hanem meccseket nézek, és most már minden csapatról van valamilyen benyomásom, a teljesen ismeretlennek, outsidernek tűnő csapatok is hoztak egy-egy szint, egy-egy élményt az egészbe, és úgy látom, hogy működik, és úgy látom, hogy meghódítja egyébként az USA-t, mert nyilván ez egy fontos tényező.
Ezt akartam kérdezni, bocsáss meg, hogy New Yorkban azt mondták, nem tudom, amikor te kint voltál, milyen időszak volt, de hogy az NBA nagy döntő szinte jobban érdekli a New Yorkiakat, mint a
futball. Pontosan azon napon volt, mint a brazil-marokkói meccs, és sokkal jobban érdekelte a helyieket, tehát...
Mondjuk arra 70 évet vártak ott a városban.
Igen, 53. Az újabb bajnoki cím. Tudom, mert néztem a szállodában a tévét, és mondjuk egy órán keresztül beszéltek az NBA döntőről, és utána volt egy félperces összeállítás, hogy a futballmeccs is lesz, mármint nem futball, mert az ott más, hanem a soccer, illetve magát a VB-t úgy hívják, hogy FIFA az Egyesült Államokban, mert a hivatalos neve az ugye FIFA World Cup, és abból az elejét hajlandóak megjegyezni és emlegetni, szóval nagyon érdekes ez a része, de ettől még látszik, hogy VB van, tehát az összes hirdetés, a tévéreklámok, a termékek, és szerintem azáltal, hogy az amerikai csapat jól kezdett, két meccset nyert, vezető politikusok, celebek ünneplik, nézik a helyszínen a csapatot. Szerintem az a semmi máshoz nem hasonlítható hatása a focinak, amit mi jól ismerünk, az Egyesült Államokat is kezdi hatalmába keríteni.
Még annyit, hogy arról lehet vitatkozni, szerintem, hogy 48 csapat jó, vagy nem jó, több kéne, kevesebb kéne. Arról nehéz vitatkozni, hogy törekvés sem volt rá, hogy a világ 48 legjobb csapata legyen ott, hiszen 16 európai van csak, tehát ez már önmagában, nekem mindig a jégkorong a példaképem, ott soha nem visznek be a legjobb 16 közé afrikai vagy délkelet-ázsiai csapatot, csak azért, hogy minden földrész ott legyen. Tehát szerintem ez egyértelmű,
most,
és szerintem az
most
is egyértelmű.
Most a világban is a 82. Új-Zéland játszott.
És az is egyértelmű, hogy ha már 48 csapat van, akkor nem ez a legjobb lebonyolítás. Én erre mindig azt mondom, hogy egy tornának az ideális létszám a kettő valamelyik hatványa. 16 vagy 32 csapat az jó. 48 az nem jó, de ha már 48 van, ez, hogy a 12 harmadikból 8 tovább jut, ez egy malmozás. És sokkal kevésbé élesek a meccsek, mert tudod, hogy adott esetben most Brazília most így, hogy ilyen simán nyert egy meccset, tulajdonképpen, ha kikap Skóciától 1-0-ra, akkor is tovább fog már jutni. Miközben, ha csak az első kettő jutna tovább, akkor a Skót-Brazília az egy iszonyatosan éles meccs, nem egy egygóros Skót győzelme, mert Brazília kiesne. De hát még sorolhatnám, a spanyol Uruguay meccsnek is egészen más tétje lenne, ugye Uruguaynak két pontja van, nagyon meleg, még így is lehet, hogy kiesik. De hogyha játszanak egy békés X-et, akkor a spanyolok elsőként tovább mennek, Uruguay harmadik lesz legrosszabb esetben. Tehát ha már 48 csapat, akkor adta volna magát szerintem 16 darab 3-as csoport. A minden csoportban az első meccset a két legjobb csapat játszotta volna, hogy ne tudjanak malmozni egymással, és utána játszottak volna mind a ketten, és akkor minden mindig csoportban megvan két továbbjutó, és megint ott vagyunk a legjobb 32-ben, de minden tiszta. Tehát nem is értem, hogy miért nem ez lett a végső variáció.
Viszont a világbajnokság előtt ugye azt mondtuk, hogy a magyar válogatottnak is itt lenne a helye, mert hiszen ilyen újonc csapatok vannak, mint a zöldfoki köztársaság Curaçao. Ehhez képest a spanyolok ellen ugye döntetlenre végeztek a zöldfokiak, Curaçao megszerezte az első pontját, tehát hogy erre megint azt fogják mondani a FIFA illetékesei, nem, hogy lám helyük volt itt nekik is.
Szerintem azért nem, mert ki fognak esni ezek a csapatok, tehát a csoportkörön belül egy-egy föllángolásra van esély, de három meccsen olyan, ezek közül, a kis csapatok közül, amely három meccsen lehet, hogy lesz egy, amelyik tovább jut, és akkor az a óriási meglepetés kategóriájába fog tartozni, de azért mondom, Új-Zélandot említettem, azért simán kikaptak Tunéziához képest, amilyen jól ment a selejtezőkben. Elég gyengén szerepel, és hát szerintem lesznek itt még olyan csapatok, amelyekre három meccs után már azt mondjuk, hogy kilógnak a sorból.
Igen, de hogyha én is Európa párti vagyok nyilván alapvetően, de azért ezek az eredmények megmutatták azt, hogy akik bekerültek európai csapatok, azok közül a hátsó fele azért nem a legerősebb ezen a VB-n, mondjuk a bosnyákok például, sőt most a horvátok is kicsit gyengélkednek. Tehát az, hogyha mondjuk a magyar válogatottnak is ott lenne a helye, teszem azt még 4-5 európai csapatot odavenni, akkor az már egy mini Európa bajnokság is lehetne igazából. Ott kell akkor megmutatni legközelebb Európa bajnokságon, hát VB-re meg arra nem látok esélyt, hogy nagyon bővítenék az európai létszámot, mert egyébként, amit te is mondtál, hogy ez a Curaçao zöldfoki köztársaság szerezgetik ezt az egy-egy pontot, ami nekik történelmi, és ráadásul ebbe a social világban elképesztő sztorikat lehet ezekből eladni, hogy nem tudom, a kapus anyukájának vízumot szerezni, meg valakit a családból oda rettetni. Ezek nagyon jó történetek, és ahogy Gyuri is mondja, nyilván a csoportkör után valószínűleg vége lesz, de egynek nagyon jó.
Viszont amit mondtál, arról sem is eszembe jut egy olyan folyamat, amivel kapcsolatban lehet, hogy még szintén korai levonni a következtetéseket, de eleve innen a régiónkból nagyon szobor, hogy mi nem jutottunk tovább, de a szomszédaink közül is, osztrákok, horvátok mentek csak tovább, de hogyha mondjuk az osztrákokat a nyugathoz soroljuk, akkor megállapíthatjuk, ugye, hogy az ukránok, oroszok, mondjuk az ukránok kijuthattak volna, de érthető okokból nincs ott egyik sem, vagy ugyanabból azokból gyengültek meg, vagy kerültek körön kívülre az utóbbi néhány évben. És a régióból, ugye a volt Jugoszláviában nem tud olyan nagy baj lenni, hogy még két tagállam ne jusson ki így is, de azt hiszem, hogy a horvátok, akiknek volt még egy nagy dobás a Katarban, most lehet, hogy túl korán mondom ezt, de meg sem fogják tudni közelíteni a korábbi eredményeiket. A bosnyákokról is úgy látjuk, hogy azért kilógnak ebből a mezőnyből. Óriási bravúr volt, hogy az olaszokkal szembe bejutottak. de itt már nem nagyon rúgnak labdába, és aztán a csehek is elég gyengén szerepelnek, a többiek meg ott sincsenek, tehát se románok, se bolgárok, se lengyelek, se a már említett ukránok, oroszok, tehát ilyen szempontból, mert azért egy-egy mindig másik, de egy-egy jó kelet-közép-európai csapat mindig volt, és most lehet, hogy nem lesz egy se.
És egyébként bele kell törődnünk, amit mondasz, igen, hogy Európának a képviselete, a kvóta aránya nem, hogy jobb nem lesz, valószínűleg rosszabb lesz csak, mert az összes labdarúgó világverseny közül még itt a legjobb, az egyharmaddal. Tehát ha megnézed a női világbajnokságot, vagy az olimpiát, vagy a férfi utánpótlás világbajnokságokat, sehol nincs egyharmad Európa, inkább egynegyed, mint egyharmad.
És a tendencia a felé megy, nem? Hogy a...
Hát nyilván, mert az összes többi idején már egyharmad alá forogták.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy például az afrikai csapatok milyen benyomást tettek rátok. Ugye sokáig az volt a nézet, hogy fizikálisan remek állapotban vannak, ahogy Gabi említetted, és hogyha emellé egy fegyelmezett labdarúgás vagy játék is társul, akkor nem sok esélyük vesz, vagy legalábbis ők lesznek esélyesek a nagyobb futballtudásra rendelkező válogatottakkal szemben.
Hát, hogy lefocizzák őket, azt azért nem látom, de azt viszont igen, hogy elfogadták azt saját magukban, hogy most már tényleg nem az a legfontosabb, hogy egy afrikai játékos eladja magát Európába, mert most már a kongói csapatnak is egyébként kettő Premier League játékosa volt a kezdőbe. Elfogadták azt, hogy nekik a fizikalitásra kell játszani, ha lehet végig darálni a 90 percet, rengeteg párharcot kierőltetni, mert ebből jöhet ki egy 0-0, esetleg 11-eseket tovább jutni, hogyha már egyenes kieséses szakasz van. És én úgy látom, hogy ezt nagyjából mindegyik afrikai csapat abszolválta, talán Tunézia az egyetlen, de ott meg szerintem képességbeli problémák vannak.
Afrikával kapcsolatban...
Csak egy perc van, csak azért mondom. Ja. Mondom.
Jó. Attila jó főszerkesztőként mindig figyeli az órát. Én meg sajnos sose.
Vagy akkor...
Akkor inkább én egy perc, utána Gyuri jött be, mert tehát én azt mondom, hogy az afrikai futballt azért kettéke van, az arab futballra, meg a fekete afrikai futballra. Egész más a kettőnek a gyökere, a stílusa, minden egyrészt. Másrészt pedig az, hogy világfutball van, az látszik az afrikai futballon is. Azért, amikor megláttuk 90-ben Kamerunt, vagy később Nigériát, akkor tátottuk a szánkat, hogy ez egész más. Most pont attól, hogy nem egész más, hanem szinte ugyanolyan.
Innen folytatjuk a hírek után, Szőlősi Györggyel, Göbölyös Gáborral és Ballai Attilával.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Megsérült a németek védője, továbbra is népszerű a nyári diákmunka, folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Bukasérülés miatt véget ért a labdarúgó világbajnokság a németek védője Nico Schlotterbeck számára. A német szövetség tájékoztatása szerint a Borussia Dortmund 26 éves játékosánál belső szalagszakadást állapítottak meg az orvosok, így a 29-es válogatott középhátvédre legalább 2 hónapos kényszerpihenő vár. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a német keretbe, mivel az adott csapat első VB mérkőzése után már csak kapus pótlására van lehetőség. A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabad kártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Gond nélkül vette az első akadályt Wimbledonban Piros Zsombor. A magyar játékos 6-2-6-2-re nyert a bolgár Ivan Ivanov ellen a selejtező első fordulójában a londoni füves pályás nyílt tenisz bajnokságon.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, közölte a miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hozzátette, szeptembertől a teljes magyar társadalmat bevonva átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, amelynek végén népszavazás fogja megerősíteni az új alaptörvényt. A folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés új köztársasági elnököt választ, tette hozzá Magyar Péter. A miniszterelnök továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet megsértett volna Súlyog Tamás köztársasági elnök. Így reagált a miniszterelnök beszédére és a Tisza kormány alkotmánymódosítási javaslatára a KDNP frakció vezetője. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a Tisza kormány módszere semmiben sem különbözik az előző rendszerétől, mert úgy akarják elmozdítani a köztársasági elnököt, hogy kétharmaddal odahelyezik a saját bábjukat. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, számolt be a Diákész főtitkára a Kossuth Rádióban. Majzik Nándor hangsúlyozta, ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Hozzátette, a bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vöröskereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Délutánra sikerült eloltani a kilimáni hűtőházban hajnalban keletkezett tüzet, közölte a katasztrófavédelem. A csaknem 2500 négyzetméteres csarnok jelentős része leégett, a tető beszakadt, egy közelben parkoló kis teherautó motortere kiégett, de senki nem sérült meg. A tűzoltók üzemanyagot és egy nagyértékű munkagépet is kihoztak az épületből. A levegőben egészségre ártalmas szennyezést nem mutattak ki, a tűzokát vizsgálják.
Közlekedés.
Az M1-esen Hegyeshalom felé az M0-es csomópont és Biatorbágy között lassulás, torlódás alakult ki. Szolnokon a Szent István-Tiszahídon a dilatációs szerkezetet javítják, a 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mind a két irányból torlódásra számítsanak. Aztán az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte süt a nap, majd egyre több felé beborul az ég. Délután főként a Duna vonalában, a keleti területeken, valamint az Alpok alján alakulhat ki záporzivatar. Emiatt már kiadták az első fokú riasztásokat. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Nemzeti Sportkört Szőlősi Györggyel, Göbölyös Gáborral és Ballai Attilával, és Lionel Messi nevét már, Gabi, bedobtad, úgyhogy beszünk egy kicsit róla. Mester 3-assal nyitott Argentína vezérletével 3-0-ra legyőzte Algériát, viszont nem csak emiatt került Messi a figyelem középpontjába, hanem az által elkövetett szabálytalanság és annak megtorlásának elmaradása miatt is, szóval beszéljünk egy kicsit erről, hogy határozottabbnak kellett volna elrenni a játékvezetőnek, ez Messi tekintélyének szól, arról a szituációról, és az egész Messi jelenségről mit gondoltok?
Hát szerintem ez egy egyértelmű piros lap volt, én ezzel kezdeném. Ami furcsa volt, hogy ugye van VAR vizsgálat elvileg, az lett volna minimum, hogy jelzik a bírnak, mert egyébként ott élőben
annál a szituáció... Csak állítani, ha megnézik.
Igen, így van. Még ezt se tették meg nekem, ez
miért
fáj igazán.
Miért vajon?
100%. Tehát, hogy mondjuk Messi nélkül, és ráadásul taposásért el tudom képzelni, hogy kiállítják, akkor az nem egy meccs pihenő, akkor legalább kettő, az egy elképesztő gazdasági mélységbe sodorta volna szerintem a világbajnokság ezer részét. És nekem az is hiányzik, hogy akkor legalább utána kiadhattak volna egy közleményt, hogy hibázott a VAR, hibázott a játékvezető, a nem tudom, szabálykönyv, akármelyik paragrafusa szerint ez piros lap lett volna, szerintem ezt ki kellett volna mondani. Szerintem mindannyian ültünk már végig ilyen játékvezetői bemutatót, akár MLS-be is, ahol egyébként pont ezek az esetek az elmúlt egy-két évben mutatták be, hogyha hátulról rátaposok, picit még rá is nehezedek, ezek nincs mérlegelés, ez egy piros lapos szituáció volt. Ugye 1-0-nál volt, ha jól emlékszem, tehát egy gólt lőtt akkor Messi, de hát a Mester 3-assal megint, tehát azért megint a történet, ami igazán bejött, beérte Klózét, ma este meg is döntheti ezt a csúcsot. Hát, ilyen a foci.
Most a katari ember is sokkal kisebb szabálytalanság volt, akkor ennek pech volt, mert a támaszkodó lábát elkapta, ha az nem a támaszkodó, akkor soha nem törik el, és nincs semmi.
Igen.
Egyrészt, másrészt meg most tudom, hogy tág asszociáció, de eszembe jut a Szőlő Olimpia, amikor ugye Ben Johnson dopingoráson kapták, és azonnal eltűnt, megfosztották az aranyérmétől, és utána mondta a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, hogy innentől sztár sprintert nem kapunk el az olimpián vagy a világversenyen, mert rongálja és tönkre teszi az atlétikát. Ott vannak arra a dobóatléták, meg mindenféle szerzet, azokat el lehet kapni, sztár sprintert nem. Most Messi sztár sprinter, hát már nem vettem, hogy mi is róla fontos.
És a arca, ugye?
Igen.
Hát ezek szerint nem csak a játékvezetők tisztelik a sztárokat, hanem a videóbírók is tisztelik a sztárokat. És ha már bírói bemutató, hát több ilyen Rossetti show műsort láttam, ugye az UEFA-nak a játékvezetésért felelős főnöke, aki nagyon szuggesztív módon van egy ilyen előadása, ami a VAR-nak a fontosságát hangsúlyozza, és bemutat mindenféle példákat, hogy milyen rossz ítélet született volna, vagy született videóbíró nélkül, és milyen jó, hogy van videóbíró, és akkor az egyik eleme ennek Nyonban, az UEFA székházban a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség közülése volt oda meghívva, egy csomó sportújságíró, és akkor bemutatott ilyen nagy történelmi gólokat, 66-os VB döntőről, meg másokat, és akkor ilyen látványosan föltette a kérdés, hogy na gól, vagy nem gól, amit ugye a helyszínen nem tudtak rendesen megítélni, de ha visszajátszhatták volna, és akkor Maradonának a kezezős gólját is levetítette, és nagy diadalmasan kérdezte, hogy akkor ez szabályos gól, vagy nem szabályos gól, és a teljes nemzetközi sportújságíró közösség egy emberként kiabálta, hogy szabályos gól. Mert szegényebbek lennénk egy illúzióval, vagy egy legendával, egy mitosszal, hogyha azt elvették volna, és hát ilyen értelemben ez kicsit a Messi analógia is, hogy akkor is lesznek egyenlőbbek, akármennyire objektív a megítélés.
Ugye a világbajnokság megpróbált sztárokkal eladni a szervezők a világbajnokságot, ugye Ronaldo, Messi, nem tudom, akár Modric, vagy másokat is lehet említeni. Amikor Cristiano Ronaldo azt látja, hogy a fő riválisa és az örökös vetétársa egy mesterhármason nyit, mi lehet benne? És a teljesítményét látva szerintetek még mindig húzó ember is kell ebbe a portugál válogatottba, vagy azért el lehetne gondolkozni azon, hogy neki mindig mindenhol ott kell lennie?
Már 4 évvel ezelőtt is ez padra került, ugye?
Igen.
Valahol a csoportkör környékén, és akkor működött is a dolog.
Hát itt betettek a helyére, az akkor 3 gólt lőtt, és úgy nézett, hogy az edző megnyeri a csatát, csak a következő meccsen kiestek, és nem nyerte meg.
A sztárjátékos, hogyha rossz, az sokkal rosszabb, mint hogyha az átlagos játékos rossz. Na, az átlagos játékos rossz, akkor nem adják oda neki a labdát. De nincs, hogy a Ronaldónak nem adod oda a labdát. Hát most is volt két olyan helyzet, amikor nem neki, az egyiket nem is neki adták, csak elrúgta, a másikat meg érezte kényszer, nem tudom már ki, aki ment be, érezte, hogy neki kell adni a labdát. Az olyankor olyan, mint a világűrben a fekete lyuk. Mindent bevonz, és mindent eltűnik. Vagy minden eltűnik.
És egyébként hihetetlen, nem tudom, tapasztaltatok-e már ilyet VB-n, én biztos, hogy nem, hogy oda kerül egy játékoshoz a labda, a Ronaldo, és az egész stadion örjöng. Pedig mit tudom én, a félpályán elvette át a labdát, nem a helyzetbe. Hihetetlen nyomás lehet neki, ez személyesen is, bár szerintem ezt a részét képes lehet kezelni, de hát a játékával sajnos nem tudja.
Ez az... kicsit amerikai jelenség, ez az örjöngés, mint hogy ez a rémesen idétlen visszaszámlálás is, ami a kezdés előtt, meg a második félidő kezdése előtt is tapasztalható minden stadionban. Ugye Ronaldóval szemben ugyanazokat az elvárásokat támasztam, mint Messivel szemben egy VB-n, azért nem igazságos, mert ott Argentinából jön, a nagy Argentinával, amelyik háromszoros világbajnok. Ronaldo pedig Portugáliát képviseli, amelyik bár hatalmas futballnemzet, de egy akkora ország, mint Magyarország. Nem véletlen, hogy mondjuk Ronaldo esetében VB-t nyerni, ami megkockáztatom most sem fog összejönni, az sokkal nagyobb fegyvertény, mint Argentina színeiben, Brazília színeiben, Anglia, Spanyolország, Franciaország színeiben. Nem véletlen, hogy bár EB-t kicsik is nyertek, dánok, görögök, VB-t kicsik nem nyertek igazán. Uruguayt lehet talán ide sorolni, de ők is már nagyon régen. Ezért olyan nagy fegyvertény a magyarok két VB döntője is, meg mondjuk a hollandok három VB döntője, vagy nem is tudom, mert...
A csehszlovákok.
Vagy a csehszlovákok, így van. És egyébként meg Ronaldo szerintem azzal ért el a válogatott pályafutása csúcsát, lehet, hogy rám cáfol, és azzal szárnyalta túl a nagy elődeit, mert Eusebiót is, aki csak a bronzéremig jutott 66-ban a portugálokkal, meg Figót is, aki csak az ezüstéremig jutott 2004-ben az EB-n a portugálokkal, hogy ő megnyerte 2016-ban az Európa-bajnokságot Portugáliával, tehát azt a hihetetlen történelmi sikert hajtotta végre, hogy megnyerte egy nagy tornát Portugáliával. Nagyon csodálkoznék, ha még egyet tudna nyerni.
De nehéz helyzetben lehet, nem a portugál szövetségi kapitány, aki lehet, hogy szakmailag úgy gondolja, hogy nem, már nincs helye a pályán, viszont ez a körülötte kialakult eufória, de ugyanúgy mondhatnánk Angelottit Neymarral kapcsolatban is, tehát neki valószínűleg be kellett tenni a keretbe, mert olyan erős volt a nép akarat, hogy ilyen szempontokat is figyelembe kell venni.
Igen, nem? Ott a keretbe kellett betenni, Ronaldot meg a kezdőbe kell betenni, tehát az jóval nehezebb, és látszik a pályán, hogy hát védekezésben mínusz egy, az teljesen nyilvánvaló, de sajnos hát most támadásban is ott tart, hogy egyszerűen ott is elakadnak a labdák folyamatosan, és ugye Messi helyzete nem azt mondom, hogy könnyebb, de ő egy ilyen játékszervezői poszton van, amihez az ő zsenialitása szerintem 4 év múlva is tudna VB-t játszani, szerintem, hogyha szeretné. Ronaldónak meg, hogy úgy mondjam, odaszorult ebbe a befejező pozícióba, amit mondjuk a Real Madridban az utolsó éveiben tökéletesen megoldott még, de most már ez kevés egy ilyen világbajnokságon szerintem.
De most lehet, hogy durva, amit mondok, de Messi, ugye, tehát az egy futball zseni. Nekem Ronaldo nem az. Nekem Ronaldo, amit meg lehetett tanulni a futballból, mindent megtanult belőle, és az elképesztő fizikumával, akaraterejével elérte. Csak 41 éves, és az elképesztő fizikum meg minden megkopott. Tehát most az előbb Eusebióhoz hasonlítottad, Eusebio inkább olyan volt, mint Messi. Ha valaki visszanézi azt a meccset, amikor 66-ban, nem is ami ellenünk játszottak, hanem amikor 66-ban Korea vezetett ellenük 3-0-ra és 5-3-ra nyertek magától értetődően a portugalok, ahogy játszott akkor az Eusebio azon a meccsen, a Ronaldo soha nem fog úgy játszani. Mert ugyanúgy ösztönből, zsigerből úgy bűvölte a labdát, hogy azt hitted, hogy a testrésze. Ronaldónak ez a pehje, kézilabdában is nagyon sokszor láttam, hogy azok a játékosok, akik erőből kézilabdáztak végig a pályafutásukat, a csúcson ugyanolyan jók voltak, mint a zsenik, csak sokkal hamarabb kikoptak. E tekintetben nagyon nagy dolog, hogy még ott van egyáltalán.
Azt hittem, azt mondod, hogy sokkal több munkával érik el azt, amit az ösztönös tehetség,
hát ez így
ugye
is van,
alapból.
És azért persze, sokkal többet kell beletennie, azért öregszik, vagy azért amortizálódik gyorsabban.
Beszéljünk a következő meccsekről, ugye ma este 7 órától Argentina-Ausztria párharcot rendeznek, 23 órától Franciaország és Irak találkozik, mindkét találkozót itt a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítjük. Norvégia-Szenegál lesz hajnali 2-kor, Jordánia-Algéria hajnali 5-kor, ugye az argentinokat, a franciákat, és szerintem sokan még a norvégokat is esetleg a végső győzelemre, vagy mondjuk a legjobb 4-be jutásra esélyesnek tartják. Mit vártok ezektől a csapatoktól? Tehát Messiék például már 7-től Ausztria ellen játszanak.
Hát a franciákkal kapcsolatban, akik mindig olyan erős kerettel jönnek, hogy minden további nélkül megnyerhetik a VB-t, most már ez azért jó ideje elmondható róluk, és néha meg is nyerik. Most hallottam egy ilyen statisztikát, hogy valami 90 játékosa a világbajnoki mezőnynek született Franciaországban, tehát 4 komplett keretet ki tudna állítani Franciaország, csak aki nem fér be, és azt hiszem beszéltünk itt már erről, a francia válogatottban, az játszik a marokkói válogatottban, a szenegáli válogatottban, a nem tudom hol. Sok esetben olyanok, akik Franciaországban születtek, tehát ez egészen elképesztő. Így aztán a játékos keret erősségén semmiféleképpen, a pillanatnyi formán, meg a taktikán, meg a szerencsén, meg ilyeneken múlik az, hogy a franciák be tudják-e húzni. Nyilván a spanyolok is esélyesek, én a brazilokat továbbra is ide sorolom. Azt, hogy a norvégok VB-t nyerhetnének, azért azt erős kijelentésnek tartom, de valóban óriási korszakát éli a norvég futball. Akár a Bodø Glimtnek a BL menetelését nézzük, az is egy adalék volt ehhez. Nyilván ilyenkor mindig van egy nagy egyéniség, aki húzza az egészet, itt ebben az esetben Holland, de nem csak ő van, hanem a norvég válogatott, meg a norvég futball összességében is nagyon jó. Hát hallottuk, hogy az Egyesült Államok is bejelentkezett a VB győzelemre. Ugye azért vannak mindig nagyon fura helyzetben, hogy azért voltak évtizedekig fura helyzetben a VB-ken, mert az is nagy szám volt, hogy ott vannak, meg ha sikerül nyerniük egy-egy meccset, ugyanakkor az ő mércéjük mindig az, hogy mi a világ legjobbjai vagyunk. Ráadásul ők rendezik a VB-t. Óriási meglepetés lenne, ha nyernének, de ha nem nyerik meg a VB-t, akkor azért az átlag amerikai inkább csalódott lesz, mint megérti a szakmai indokokat. Úgyhogy érdekes lesz ez még, meg ott van Mexikó is, amelyik hát ha egyszer átlépi a saját árnyékát, mert ugye mindig a 8-at döntőben szoktak ki, odáig mindig eljutnak, de ott mindig kiesnek. Szóval lesznek itt még szerintem jó fordulatok. És hát nem tudom, spanyolokat említettem, nyilván ők is, az argentinok is bármire képesek.
Nekem a házi tippjátékunkban a franciák a világbajnokaim és a norvégok a bronzérmesek. Én nagyon, a franciákat nagyon vártam. A múlt héten kedden volt ez a szuperked, ott is ugye a franciák, norvégok játszottak, és már nem is tudom, ki volt éjszaka, de ezt a két meccset akkor meg tudtam nézni, most is így tervezek, mert a franciáknál tényleg az, hogy egy aranylabdást le lehet cserélni egy nagyjából ugyanolyan képességű játékosra, az nincs még egy ilyen válogatott, szerintem az egész VB mezőnyében.
Ugye Moszkvában úgy nyertek, hogy az aktuális aranylabdás Benzema nem volt ott a
így van. VB-n. A norvégoknál meg a csatárdó az 300 millió eurót ér, szerintem ott is, és Haaland ráadásul elképesztő formában van, én úgy látom, hogy nagyon erősen érkezett erre a VB-re. De az argentinoknak ez az osztrák, mert szerintem egy nagyon komoly erőfelmérő lesz, tehát az osztrákoknál Rangnick nagyon-nagyon jól összerakta a keretet, és azért nem Algéria lesz az ellenfél, és nem egy lyukas kezű kapus, elnézést kérek, de szerintem történelmet fogunk látni. Aki Zidane fia, nem akarta megváltani a Real Madrid egykori klasszisát. Szerintem Messi gólt fog rúgni, úgyhogy történelmet fogunk látni. Klózét meg fogja előzni, amit én nagyon sajnálok, mert nekem az egyik kedvenc csatárom volt valaha. De...
És Edvi Laci szerint sokkal jobb játékos, mint Messi.
Mint Messi? Na, ezt mondjuk nem írom el.
Szerintem ezt elpapista is osztja ezt a véleményet.
Igen, neki titkos
favoritja. Egy jó döntetlen egyébként. Jó döntetlen? Egy 2-2.
Attila?
VB előtt azt mondtam, ezt még mindig tartom, hogy az argentin-francia-spanyol hármasból 2 fogja játszani a VB döntőt, és a norvégokat én is, ugye pont a sportkörben fogalmaztam, úgyhogy nem is mondanám, hogy meglepetés, hogy a norvégoktól sokat várok, mert ez a csapat, ahogy az olaszokat kiverte, hogy a VB előtt 11 meccsét megnyerte zsinórba, hogy a tényleg angol focit játszanak, és jó angol focit játszanak a norvégok, és plusz egyet ne felejtsük még el, hogy van mögöttük egy olyan támogatottság az egész ország. Az, hogy hogy kit képviselsz, az nagyon sokat ad. Különösen egy ilyen sportágban. Tehát itt a sportrádióban nem szoktunk politizálni, direkt politizálni, végképp nem, és nem is annak szánom ezt, de amikor azt látod, hogy a norvég parlamentben minden képviselő, hogy húzd, húzd, húzd. Amikor nagyon szépet álmodok, akkor azt álmodom, hogy a magyar válogatott ott van a világbajnokságon, és a magyar parlament 199 képviselője egy ilyen lovagló mozdulatot utal, és azt mondja, húj, húj, hajrá, húj, húj. A norvégok ezt csinálják. Tehát ha ezt látod, és futballista vagy, meg hogy a hazádban, az 5,5 milliós országban minden ember megbolondul, mert mi azt hiszik a norvégokról egyébként, ugye hűvös északiak, 92-ben az Albertville-i olimpián én Trondheimben voltam kézilabda meccsen. És ugye a norvég sífutás akkor lett egyedülalkodó. Zokogtak az emberek az utcán. Mint ahogy el tudom képzelni az 50-es években, kitették a rádiót, a riporter, a norvég riporter ültött, hogy Björndel, vér, ojojoj, vegerül van, vér, ojojoj, és zokogtak az emberek. És szerintem ez van egész Norvégiában most, úgyhogy ez egy olyan faktor, amit az ember nem számol be szakmailag, de azért nagyon
jelentős. Kicsiben ez volt Izland 16-ban az EB-n, csak itt futball is van.
És kézilabdában is mindig ez van. Egyébként azt tudjátok, még egy ilyen, az még belefér, és nem konkrétan kapcsolódik a műsorhoz, hogy ugye a húj-húj hajrá volt az igazi szurkolásunk. És az azért is volt nagyon szép, mert az egy 1000 éves csatakiáltás volt. Tehát amikor a 10. században elindultak a magyarok, akkor azt követek, hogy húj-húj hajrá. És ez volt a 20. század első felébe a szurkolásunk, hogy húj-húj hajrá. Tudjátok, miért kopott ki?
Mert oroszul szalonképtelen.
Igen, mert oroszul az igyina húj, az azt jelenti, hogy elküldöd a málnásba a kollégát, és az kellemetlen volt onnantól kezdve, hogy ezt nem volt szabad használni, hogy húj. Tehát lassan vissza lehetne hozni.
És a norvégoknál volt egy olyan csapatfotózás, amiben a nevelőegyesületük mezében voltak. Tehát amit mondtál, hogy mit jelent neki, vagy amikor a paraguayi játékos elsírja.
Igen.
Vagy amikor a paraguayi játékos elsírja magát a sajtótájékoztatón. Tehát ott lehet látni, hogy mit jelent egy labdarúgónak, amikor a nemzetét képviselhet, és attól sokszor behozod a légiósokat, ugye az nyilván egy ilyen hazai bajnokság, vagy mit jelent neki az az adott klub, ahol játszik, hogy tisztában van-e a múltjával, a hagyományokkal, a tradíciókkal.
VB-n is érdekes lett, tehát van, nem egy olyan afrikai csapat van, ahol egy-egy játékos két héttel a VB-n lett az adott országnak az állampolgára, tehát szerintem ők se tudják annyira átérezni, mint mondjuk egy norvég játékos, biztos, hogy teljesen más tűzzel lép pályára egy ilyen meccsen.
Vagy amikor x év után jutsz ki újra a világbajnokságra, tehát hogy a te életedben még nem volt a nemzeted világbajnokságon, tehát ott mit jelent egy labdarúgónak ez?
De beszéltünk az afrikaiakról, és nem az lett, ami egyébként szerintem egy kívánatosabb folytatás lett volna, amikor felbukkant Kamerun, felbukkant Nigéria, és tényleg azt lehetett látni, hogy egyrészt ösztönös focit játszanak, másrészt valami olyan stílust, identitást hoznak magukkal, ami egy új szín az európai fociban. Nem ez lett, hanem egy ilyen futball gyarmata lett Afrika-Európának. A legjobbakat elhozzák 10 évesen, vagy már eleve ott születnek, és akkor tényleg ez van, hogy visszahonosítgatják őket, és amit Attila mondott, hogy egy ilyen egyen európai focit kezdtek el játszani, ahelyett, hogy hozták volna. Tehát amikor Roger Millát felfedezte a világ már közel a 40-hez, de akkor az egy óriási sztori volt, hogy jön egy ember ilyen ösztönös cselekkel, meg minden, és a legnagyobbakkal is felveszi a versenyt. Ilyen nem nagyon van már sajnos. És Afrikából valóban nem ez a fekete Afrika, a sokat ígérő kameruni, nigériai, gánai vonal kerekedett felül, hanem inkább az Észak-Afrika. Egyiptom is lehet, hogy egyébként most átlépi az árnyékát ezen a VB-n, de ha nem, akkor is adtak egy szálát a világnak. És hát Marokkó nem hogy átlépte az árnyékát, hanem az első afrikai csapat lett a 4-ben, legutóbb Katarban. Amit viszont lehet látni, ami rájuk nézve egy kicsit ilyen gyarmati ízt adott a dolognak, hogy sokszor európai edzők ültek a kispadon szövetségkapitányként, most már egyre több afrikai országnak is megvan a saját futballkultúrájából kinevelt saját
edzője. De itt edzője. Még megvan Európa képviselete, mert 48-ból 30 kispadon ül európai edző.
Legyen ez a végszó, még az gyorsan elmondom, hogy adásunk idején lett hivatalos, hogy az Újpest leigazolta a Szappanos Pétert, úgyhogy megvan az új kapusa az Újpestnek, de erről már nyilván a holnapi Nemzeti Sportkör vendégek fognak beszélgetni Szőlősi Györgynek, Göbös Gábornak és Ballai Attilának. Köszönjük szépen, ez volt ma a Nemzeti Sportkör.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.
haza ment, ki hegy mögé, virág közé, kis kék elefánt, mesét mesél, szép gyöngy haján, alszik a fény. Igen, én!
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Lionel Messi a sógorok ellen. Amelyik válogatott nyer, az nagy valószínűséggel csoport első. Legutóbb 36 évvel ezelőtt játszottak egymás ellen egy felkészülési meccsen döntetlent. Argentina-Ausztria 19 órától. Majd a másik korábbi döntős is pályára lép, a jelenleg pont nélkül álló Irak ellen. Franciaország-Irak labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzés élőben 23 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 1 perc a pontos idő, folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál Szabó Szilvia. A hétvégén Portugáliában fejeződött be a nyílt vízi úszók világkupa sorozata. Erdei Márk a negyedik állomás után a sorozatról és a közelgő párizsi Európa-bajnokságról kérdezte Gyurta Gergelyt.
Kezdjük is a hétvégével, hogy mi is zajlott kint Setúbalban, Portugáliában. Ugye az utolsó világkupa hétvégét, utolsó világkupa versenyt rendezték most. Betlehem Dávid rögtön egy 10 kilométeren szerzett aranyéremmel rajtolt, de rajta kívül női 10 kilométeren Fábián Bettina második lett. Azért férfi 10 kilométeren még visszakötve Rasovszki negyedik helye mellett sem mehetünk el. Valamint, ha már ide-oda ugrálok, akkor Mihályvári Farkas Viktória bronzérme mellett sem, és még volt női 3 kilométeres, ugye a kieséses számban egy Fábián Bettina gyönyörűen csillogó ezüstérem. Milyen volt ez a hétvége, Gege?
Én úgy gondolom, hogy elképesztő jól teljesítettek újra a nyílt vízi úszóink, és ha már az egész felsorolást említetted, akkor ne menjünk el Kovács Heres Hunor mellett se, aki 27-ként zárt a férfi 10 kilométeres mezőnyében. Ő egy roppant fiatal versenyző, aki még csak a szárnyait bontogatja, de mindenféleképpen meg kell említeni, hiszen ha idővel a két nagy ágyú kiöregszik, akkor akár Hunor kerülhet az elit élére. Szóval egyébként a 10 kilométeres mezőnyben mind a hölgyek, mind az urak elképesztő teljesítményt nyújtottak, és maga a körülmények, amik őket fogadták, azok szokáshoz híven a portugáliai Setúbal öbölben, az óceán vizében kellett megküzdeni, és többé-kevésbé sikerült. Én azt gondolom, hogy magaslati edzőtáborból jött le Kutasi Gergely csapata, tehát Mihályvári Farkas Viktória és Rasovszky Kristóf. Ők a vasárnapi versenynapot már nem is vállalták, mentek is vissza, hogy készüljenek tovább a párizsi Európa-bajnokságra. Viszont a Szokolai László team, azaz Bethlen Dávid és Fábián Bettina, ő maradt mind a két napon, és versenyzett a második napon is. És én azt gondolom, hogy csodálatos teljesítmény nyújtottak, hiszen Bethlen Dávid megnyerte a 10 kilométeres világkupa számot, és ezzel az összetett világkupát is megnyerte. Óriási csatát vívott a francia fiatal Sacha Velivel, és a végén 3-10-et döntött. Ez sajnos a másnap visszafelé sült el, hiszen ott egyetlen 10 másodperccel maradt le a dobogóról, akkor szintén egy francia fiú, csak Marc-Antoine Olivier volt az, aki a legvégén lehajrázta. A hölgyeknél pedig Fábián Bettina két érmet hozott, mind 10 kilométeren, mind pedig a 3 kilométeres kieséses versenyen is csodálatos ezüstérmet szerzett. Szerintem elégedettek lehetnek a nyílt vízi úszóink, és maximális erőbedobással készülhetnek a párizsi Európa-bajnokságra.
Mindenképpen visszatérünk majd ide a jelenbe, de egy picit még nézzük át, hogy mi is történt egyébként a többi állomáson, mert nyilván azt említetted ugye, hogy megnyerte Bethlen Dávid az összetettet, de hát hogyan is sikerült ez neki? Ha már a negyedik állomással kezdtünk, akkor még most nézzük meg a harmadikat, amely Golfo Aráncsiban, Olaszországban volt még május első hétvégén. Talán ez volt a leginkább sikertelen magyar szempontból, de Bethlen Dávid itt is beúszta 3 kilométeres versenyt. Rasovszky 8. lett, Fábián Betti is 8. lett, Mihályvári ott kicsúszott a 10 kívülre, majdnem a 20. tehát a 18. helyen végzett, tehát itt ez annyira nem volt egy fényes hétvége, viszont előtte, hogyha összekötjük egy másik Portugáliához közel lévő helyjel, Ibizával, Spanyolországgal, ott Bethlen megnyerte a férfi 10 kilométert, valamint a 3 kilométert is, úgyhogy valamiért nagyon-nagyon fekszik neki ez a spanyol-portugál vonal.
Így van, és én azt gondolom, hogy az egész évben Bethlen Dávidnak és az egész nyíltvízi csapatnak egy nagyon konstans jó eredményeket szállító négyes kvartettünk van, hiszen ez a kvartett valószínű indulni fog az Európa-bajnokságon a csapatversenyben, és mindenféleképpen meg kell említeni, hogy aranyérmekért fognak harcolni, és azért is kell most a minden világkupán elindulni a nyíltvízi úszóinak, hiszen a jövő évtől, tehát a 2026. szeptembertől kezdődő világkupa szezon már az olimpiai kvalifikációs szezonba is bele fog tartozni. Akkor októberben kezdünk egy cancuni mexikói állomással, ami már az első állomása lesz az olimpiai válogatónak, hiszen nem csak a világbajnokság első 3 helyezettje kvalifikálja magát automatikusan a világbajnokságra, hanem a világranglista vezető versenyző is, és jelen esetben ez Bethlen Dávid, tehát neki már, hogyha a jövő évet és a jövőre tekintünk, akkor az ilyen elképesztő jó világkupa teljesítménnyel már kvalifikálhatja magát az olimpiára, de én azt gondolom, hogy a hölgyeknél is meg lesz a két induló 2028-ban, de hogyha jelen nézzük, akkor a 2026-os év az pont egy olyan átmeneti időszak, amikor lehet újdonságokat kipróbálni edzésmódszertanilag, vagy akár a szárazföldi munkában is teljesen másfajta munkát végezni, és ezt is csinálja most Kutasi Gergely és a Fradi csapata, hiszen Rasovszky Kristófék korábban nem csinálták ezt, hogy magaslatról jöttek le egy versenyre és mennek vissza, illetve a magaslati edzőtábor sem szokott annyira a része lenni a felkészülésnek, úgyhogy ez pont egy olyan időszak, amikor meg lehet próbálni ezeket, és úgy tűnik, hogy ezek nagyon jól sikerülnek, és nagyon jól adaptálódnak a szervezetében mind a két versenyzőnek. Szokolai László team, a Veszprémben készülő csapat pedig szokásához hihen továbbra is hozza jó eredményeket, és gyakorlatilag bármikor, amikor nyílt vízi versenyt láthatunk, akkor Betlem Dávid és Fábián Betti is mindig ott van az elitben, és mindig az érmekért csatáznak.
Említetted már azt, hogy ugye Betlem Dávid nyerte meg az összetettet az uraknál, Rasovszky a hatodik lett, a hölgyeknél pedig Fábián Bettina a negyedik, és Mihályvári Farkas Viktória pedig Rasovszkyhoz hasonlóan a hatodik lett. Ha ezeket nézzük, akkor tényleg ezek eléggé jó előjelek arra az Európa bajnokságra, amelyre most már szerintem rá is kanyarodhatunk, ugye ahogy te is említetted, Párizsban lesz a Szajnában. Mit tudsz a srácokról, a hölgyekről? Azt tervezik, hogy csak nyílt vizen mennek, és teljesen arra koncentrálnak, mert azért ismerjük Betlem Dávidnak a múltját, ő azért volt, amikor azt pedzegette, hogy akár medencében is szeretne odaérni majd a Los Angeles-i olimpián. Tehát ezt a párizsi EB-t most teljesen az olimpiának szentelik, mármint a nyílt vízi résznek?
Abszolút. A hölgyek esetében Fábián Bettina csak nyílt vízen fog úszni. Mihályvári Farkas Vikinek még kell küzdenie az Európa-bajnoki szintidőkért, hiszen Dr. Sós Csaba szövetségi kapitány, medencés szövetségi kapitányunk igen erős szinteket határozott meg, és emiatt egy kicsit eddig még karcsú a magyar csapat. Viszont az uraknál Rasovszky Kristóf és Betlem Dávid is tervezi, hogy elindul medencés úszásban is. És ebből a szempontból szerencsésebb, amikor a nyílt víz van előbb, és utána a medencés úszás, hiszen mindig a nagyobb távból könnyebb a formába hozás, folyamatosan már csak azzal, hogy pihennek, nem úsznak akár edzésenként 6-7-8-9-10 kilométert, hanem csak 2-3 kilométeres átmozgatásokat, ezzel is formába lendülnek és gyorsulnak. Nyilván itt a hátulütője az az, sajnos, hogy a Szajna folyójában a vízminőség nem mindig a legoptimálisabb, és ez akár kihatással lehet a későbbi medencés versenyekre, de bízunk benne, hogy az olimpiát követően azért jól tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy fertőtlenítsék a gyomrukat, illetve hogyha esetleg vizet nyelnek, akkor azt hogyan tudják semlegesíteni. De azért az Európa-bajnokság is most ötnapos lesz, hiszen augusztus 4-től 8-áig fog tartani a nyílt vízi úszás. Ugye ez úgy fog történni, hogy 10 km az első napon, 5 km a második napon, egy nap szünet, jön a 3 km-es kieséses verseny, és a legvégén pedig a csapatverseny. Tehát azért igencsak meg lesznek a versenyzőink úsztatva, és azért ez sok erőt ki fog venni belőlük, és gyakorlatilag 10-én már a medencés úszás kezdődik, és a minden igaz 400 méteres gyors úszással kezdődik a férfiaknál, és Kristóf ezt nagyon szereti, hiszen országos csúcstartó is ebben a számban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a két fiú esetében medencében is láthatjuk őket, és akár Betlem Dávid esetében az érmekért is a hosszabb távokon bízunk benne, hogy láthatjuk őt csatázni.
A proféta szóljon belőled, reméljük, hogy most már tényleg tudják az, hogy fertőtlenítsék a gyomrukat, mert hogyha visszanézünk az olimpiára, akkor miután Fábián Betti kiszállt a vízből, utána egy Magyarországon igencsak ismert rövidítallal próbálta meg a gyomrát fertőtleníteni, ez lesz a jó szó, igen. Aztán ehhez képest szegény, ugye elég rossz állapotba érkezett haza Budapestre, viszont ha visszanézzünk nem 2024-ig az olimpiáig, hanem 2025-ig ugye a horvátországi Európa-bajnokságig, az volt 1989 óta a legjobb magyar EB eredmény, ugye nyertünk, vagy nyertek 5 aranyat, 2 ezüstet és 2 bronzot. Lehetségesnek tartott, hogy ez sikerüljön esetleg túlszárnyalni?
Az egy különleges Európa-bajnokság volt. Ugye mindig, amikor egy évben két főverseny van, akkor azért a legnagyobb nevek kiszoktak választani egy főversenyt. A magyarok esetében pedig mi mindig úgy gondolkozunk, hogy amilyen lehetőség adódik, azt igenis meg kell ragadni. És én ezt nagyon támogatom. A magyar versenyzők is, illetve a szövetségi kapitány Gellért Gábor is azt tanácsolta a versenyzőknek, hogy igenis induljanak el Szeligrádba, Horvátországba, nem fogja befolyásolni a versenyzésüket a 2025-ös szingapúri világbajnokságban, és hát igen, valóban a legsikeresebb Európa-bajnokság volt. Én azért egy picit most óvatosabb lennék, nagyon kívánom, hogy lehetőség szerint ugyanígy megismételjék a 2026-os Európa-bajnokságon, de teljesen mások lesznek a körülmények. Ugye ott egy tengeri öbölben történt, gyakorlatilag feszített víztükrön, minthogyha medencében történt volna az úszás, és azért a magyar versenyzők ebben különösen jók, de azért a Szajna folyóban sokkal nagyobb létszámmal rendelkező EB-n, hiszen most ez a főverseny mindenki számára, nincs világbajnokság idén, úgyhogy ez teljesen más EB lesz, De én azt gondolom, hogy látva az idei sikereket, érmekkel fogunk gazdagodni, a szín lesz a kérdés, hogy milyen színűek.
Úszás után folytassuk labdarúgással. A cseh rekordbajnok, a Sparta Praha pénteken bejelentette, hogy a 23 éves Hegyi Krisztiánt leigazolták. A Bajnokok Ligája selejtezőjében induló együtteshez szerződő kapussal Szabó Bence beszélgetett.
Csehországban folytatod a pályafutásodat a Sparta Praha együttesében. Hogyan jött neked ez a lehetőség? Mit kell erről az átigazolásról tudni? Ugye legutóbb az MTK-ban játszottál, és ugye a West Ham kötelékében álltál, most pedig Csehországba kerültél. Hogyan történt mindez?
Így van, ugye ez már jó pár éve kontaktban voltunk a klubbal, még mikor kölcsön szerződéseket preferáltuk a West Ham-mal, akkor is volt róla szó, hogy akár jöhetnék ide is. Akkor sajnos nem sikerült. És most a nyáron ugye megtudta a Sparta, hogy valószínűleg váltani szeretnék, és ezáltal szerettek volna leigazolni, és ez így is lett, hál' Isten.
Milyenek az első benyomásaid Csehországban, milyen klubhoz érkeztél?
Most megyek először be az edzőközpontba, szóval, de a városról az nekem nagyon tetszik, a stadionban is voltam, az is nagyon jó stadion, ugye szinte mindig teltház van, szóval a hangulatra nem lehet panasz, szóval eddig minden pozitív.
Jártál már korábban Prágában, ugye? Jól emlékszem, hogy a West Ham ott játszott az Európa konferenciálik a döntőjét?
Így van, ugye egy 3 évvel ezelőtt voltam itt, amikor a konferenciálik a döntőt játszottunk, akkor pont a Sparta Praha edzőközpontjába edzettünk, szóval így az is megvan, hogy néz ki, illetve voltam már ott. És hát igen, ugye ez egy pozitív este volt számunkra. Ugye megnyertük a konferencia ligát, szóval eddig panasz nem lehet Prágára. Reméljük ez pozitív dolgok folytatódni fognak a jövőben is.
Láttam, hogy nyilatkoztak rólad a klub vezetője, ugye Tomás Rosicki beszélt rólad, hogy milyen kapusnak tart, de alapvetően milyen visszajelzések érkeztek hozzád eddig, akár szurkolóktól, akár más emberektől ott Csehországban?
Nyilván pozitívan fogadtak, ez azért szerintem ez mindig így szokott lenni, tehát már az első naptól kezdve azt éreztem, hogy mindenki próbál nyitni felém, illetve kérdezték, hogy miben tudnak segíteni, szóval ez nyilván egy ilyen új játékosnak ez nagyon sokat számít, és komfortosabban teszi az itt létét.
Milyen szerepet szánnak neked most a következő időszakra vonatkozóan? Kezdő kapusként számolsz te is magaddal, vagy ez egy ilyen felépítés lesz, és hosszabb távon így eltervezted a pályafutásodat Csehországban?
Nekem mindenképpen az a célom, hogy védjek, és hogy minél tovább és stabilan a csapat része legyek. Szóval ez én fejemben nem is kérdés, nekem ez a célom a jövő szezonra, és mindent meg fogok tenni, hogy ez így legyen.
Kicsit kanyarodjunk vissza az előző fél évhez, ugye a legutóbb akkor beszéltünk, amikor az MTK-hoz igazoltál, azt a fél évet így utólag hogyan látod, mennyire sikerült azokat a céljaidat megvalósítani, amiket kitűztél?
Igen, ugye amikor az MTK-hoz aláírtam, akkor ugye a sérülésemből jöttem vissza, szóval nyilván várható volt, hogy nem bomba formába fogok visszatérni, ezt szerintem nyugodtan elmondhatom, hogy nem a legjobb fél évemet éltem az MTK-nál, de szerintem az utolsó mérkőzésekre már azért összejött az én játékom is, illetve a csapat játéka is azért sokkal jobb lett, mint az előző, vagy az első pár mérkőzésen. Szóval nekem számomra a célomat mindenképpen elérte. Úgy gondolom, hogy a sérülés magam mögött hagyhatom, és most már próbálom azt a bombaformát újra elérni, ami például Debrecenben volt.
És milyen célok vannak Csehországban a Spartakkal? Ugye ott van 3 nagy csapat legalább, akik a bajnoki címért mennek. Nyilván feltételezem én azt, hogy egy ilyen nagy múltú klubnál ez lehet a cél, illetve van előttetek egy Bajnokok Ligája, ahol a Spartak, mondhatjuk azt, hogy egy magyar csapathoz képest kifejezetten kedvező helyzetből indul.
Hát így van, ugye a bajnokság megnyerése mindenképpen a cél, illetve a kupa. Azért ezt tudni kell, hogy ez egy olyan klub, aki nem szeret másik lenni, mindenképpen a bajnokság megnyerése a legfontosabb. Nyilván a rivális Szlaviával szoktak az elmúlt pár évben versenyezni a bajnoki címért, szóval ezért is ez egy ilyen presztízs bajnokság, tehát mindenki számára ez egy nagyon fontos dolog, hogy előbbre végezzünk náluk. Illetve nyilván ott van a Bajnokok Ligája, hogy a harmadik fordulóban vagyunk, hogyha oda be tudnánk jutni, szerintem a Bajnokok Ligájába az egy nagyon szép eredmény lenne.
Mennyire várod esetleg a Szlávia elleni meccseket?
Hát én nagyon várom, én ugye nagyon szeretem az ilyen hangulatú meccseket, szóval most már tényleg azt mondom, hogy már nagyon izgatott vagyok, még nem tudom, hogy melyik fordulóba játszunk ellenük, de de biztos vagyok benne, hogy azért lesz egy jó pár mérkőzés a Szlávia ellen.
Ugye, hogyha a karrieredet nézzük, akkor válogatott keretébe már bekerültél több alkalommal. Adott esetben azért feltételezhetjük, hogyha lesz bajnokok ligája, vagy éppen nemzetközi kupaszereplés is kezdő vagy, akkor akár a válogatottba is visszakerülhetsz ősszel, hogyha nem tudom, mennyire számolsz ezzel így.
Igen, az is a célom, hogy oda visszakerüljek. Nyilván azért kell minden nap dolgozni és belerakni a munkát, hogy először védjek a klubcsapatomban, és utána pedig ugye a válogatottban is tudjak védeni. Ez mindenképpen célom, és ezért fogok küzdeni minden nap.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Oda nézek a pompom.
Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
Katonailag nem komoly.
Az utolsó hős.
Száz aranyat ír a fejed.
A meg a dicsőség.
Akit az ellenség fenyeget.
Engedelmével egy kicsit később.
Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
Megölhetném, de nem teszem.
A császár nevében gyönyörtem!
Zente Ferenc.
Hogy írja Balázst az üzenetet?
A szentjes kapitánya.
Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Újpestre igazolt Szappanos Péter. Nem kapott bajnokok ligája szabadkártyát a Tatabánya, a Szeged és a Ferencváros viszont igen. És gond nélkül vette az első akadályt Piros Zsombor Wimbledonban. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Távozott a Puskás Akadémiától és Újpestre igazolt Szappanos Péter, jelentette be mindkét NBA-ben szereplő klub. A felcsútiak értékesítették a 35 éves kapus játékjogát, vagyis a fővárosiak kivásárolták a szerződéséből Szappanost. Spanyolország után Uruguay is döntetlent játszott a zöldfoki köztársaság ellen a labdarúgó világbajnokság H csoportjában Miami-ban. Az eredmény 2-2. Az uruguayiak szövetségi kapitánya Marcelo Bielsa így értékelt.
Jól kezdtük a mérkőzést. Voltak olyan 20-25 perces periódusok, amikor mindent megtettünk. És aztán meg voltak olyanok, amikor gólt kaptunk. Elértük, hogy nagyobb arányba birtokoljuk a labdát, és ezzel többet tudjunk támadni a góljuk után, de nehéz volt átállítani az agyunkat. Kétszer is eredményesek voltunk, és azt gondolom, hogy ezt meg is érdemeltük. A második félidő elején ismételten nálunk volt a labda, de már nem támadtunk annyira jól. Később aztán újabb gólt kaptunk, és ismételten arra kényszerültünk, hogy változtassunk a taktikán. Próbáltunk minél több lehetőséget kialakítani. Az volt a célunk, hogy újra megszerezzük a vezetést, és azt gondolom voltak olyan pillanatok, amikor ehhez nagyon közel jártunk. A csapat sokszor szervezetlen volt. A végén pedig úgy próbáltunk támadni, hogy ott volt a nagyon nagy kockázat annak, hogy egy hibánkat kihasználják, és végül mi kapunk gólt.
En el sentido de que atacábamos a costa de poder haber sufrido un gol en el cierre del partido.
Az ötfokiakat irányító Bubiszta így látta a mérkőzést.
Azt kell, hogy mondjam, hogy már az elejétől kezdve a lehető legmagasabb szinten harcoltunk, és mindent megtettünk, amit tudtunk. Ez az, amit már sorozatban a második mérkőzésen teljesítünk. És még az eredménynél is fontosabb, hogy képesek voltunk megmutatni a karakterisztikánkat, az erősségeinket, az egységünket és az ellenálló képességünket. Azért vagyunk itt, hogy harcoljunk, és most már szeretnénk elérni egy új álmunkat is, ami az, hogy tovább jussunk az egyenes kieséses szakaszba. Azt gondolom, hogy most már nyugodtan gondolkodhatunk ebben, azért, mert látom, hogy a csapat hogyan teljesít. És a következő mérkőzésen ezért lépünk pályára. Természetesen az összes ellenfelünk közül a lehető legnagyobb tisztelettel állunk hozzá, ismerjük az erősségeiket, de most már abban a szakaszában tartunk a tornának, amikor azt mondhatjuk, igen, mi is a továbbításért küzdünk.
Sabemos da qualidade dos nossos adversários, mas estamos num ponto de dizer claramente que vamos lutar pela qualificação.
Egyiptom 3-1-re győzte le Új-Zélandot a G-csoportban Vancouverben. Az egyiptomiak Liverpooltól búcsúzó játékosa Mohamed Salah így nyilatkozott.
Well, it's incredible. I don't know how to express it in words, but it's a great achievement for all the players.
Hihetetlen érzés, egyelőre még keresem a szavakat. Ezzel a győzelemmel történelmet írtunk, és már csak egy lépésre vagyunk egy újabb álmunktól, a csoportkörbe való továbbjutástól. Egyiptom népe emlékezni fog erre napra, és ezt ki kell élvezni. A szurkolók fantasztikus hangulatot teremtenek, mintha otthon játszanánk. Mindenki pirosba öltözött. 4 pontunk van, ezzel vezetjük a csoportot, de vár ránk még egy fontos összecsapás. Ez a nap az ünneplésé és a pihenésé, holnaptól viszont minden figyelmünket a következő ellenfélre fordítjuk.
Következzen az új-zélandi kapitány Darren Beasley.
Disappointing, you know, we were so good in the first half, dominated possession.
Csalódáskeltő eredmény. Az első fél időben nagyon jól játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki, a labda birtoklásban is mi voltunk erősebbek. A második játék részre valamiért nem tudtunk már felpörögni, egyre jobban elfáradtunk. Egyiptom pedig javította a teljesítményén, és kihasznált minden apró hibát. Összességében van néhány dolog, ami miatt csalódott vagyok, lettek volna lehetőségeink, amelyeket végül nem használtunk ki. A harmadik gól pedig megpecsételte a sorsunkat, addig küzdöttünk az egyenlítésért, de ott eldőlt, hogy ez nem lesz meg. Csalódás.
A labdarúgó világbajnokságon magyar idő szerint 19 órától rendezik az Argentina-Ausztria mérkőzést a J-csoportban. A meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti.
Nemzeti Sport Krónika.
A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Fontos volt, hogy az utolsó asszót én vezetésből kaptam meg, nyilatkozta Rab Krisztián, aki a magyar férfi karcsapat vezetőedzőjével Nemcsik Zsolttal volt a Nemzeti Sportrádió vendége, miután sorozatban harmadik Európa-bajnoki címüket szerezték meg. A mieink a döntőben 45-43-ra győzték le a románokat a franciaországi EB-n. A 24 éves Viva volt a magyarok befejező embere, és erről is nyilatkozott Szabó Szilviának a hazafutásban. Következzen a beszélgetésből egy részlet.
Hogyha az asszokat nézzük, ugye a svédekkel találkoztatok először, 45-13-as nagyon magabiztos siker született, utána jöttek a spanyolok, ott őket 45-30-ra győztétek le, majd az elődöntőben az olaszok 45-36. Ugye az olaszoktól kaptatok ki tavaly a világbajnokságon. A döntőben volt-e bennetek egyfajta visszavágási vágy, és sikerült-e abból a meccsből olyan tapasztalatokat gyűjteni, ami most segített, és ezúttal ti kerültetek ki győztesen?
Igen, szerintem az olaszokkal, ha vívunk, az mindig egy nagy presztízs játszma. Azért a magyar-olasz mérkőzés az mindig egy ilyen kicsit emocionálisabb.
Kuratoli nevét említsük meg veled kapcsolatban, ugyan vele igen, volt múltad.
Igen, de nagyon jó, hogy most felé tudtunk kerekedni. Tavaly a világbajnokságon sajnos nagyon meg tudtak lepni minket egy nagyon támadó stílusú vívással. Most is ezzel próbálkoztak, de most már sokkal jobban lereagáltuk őket, és hát amit Zsolt is említett, videózás, az annak meg lett az eredménye, és igazából a mi akaratunk jobban tudott érvényesülni, és ez hozta meg a győzelmet.
Az mentálisan segítette benneteket, hogy tudtátok, hogy a nagy esélyes franciák, akik ugye hazai környezetben vívtak volna, kikaptak a románoktól, és így nem velük kellett vívnotok az aranyéremért, hanem a román csapat várt rátok.
Nem, persze inkább a franciákra lehetett a hazai pályán számítani, de nem gondolom, hogy bármivel is ez az román gyengébb lenne, vagy a francia erősebb. Talán a franciáknak van egy kellemetlen stílusuk, de hogy mondtam, az edzőtáborban azért ezt elég jól sikerült megfigyelnünk. A románok nagyon kiegyensúlyozott lett a mezőn, szóval szinte már nem lehet azt mondani, hogy hát ez most váratlan, hogy ők vannak ott. Nagyon jó formában megverték a franciák előtt az oroszokat is, úgyhogy nagyon jó napjuk volt nekik is, mégis a végén meg tudtuk fogni őket.
Uh-huh. Ugye ez a magyar válogatott korosztályát tekintve a Los Angeles-i olimpiáig még mindenképpen ott lehet. Ahogy láttuk, a román válogatottban 4 nagyon fiatal versenyző van, tehát talán mondhatjuk, hogy övék a jövő, vagy náluk már ez a generációváltás lezajlott?
Én azt gondolom, hogy lényegesen fiatalabb vívókból áll, akik fejlődnek tovább, egyre nehezebb lesz ellenük vívni, egyre nehezebb lesz velük szembeszállni, egyelőre ezt még meg tudjuk oldani, mi kezünkben van még talán a nagyobb tudás, és ezen kell dolgoznunk, viszont, hogy most reméljük, hogy ez a proféta beszéljen belőled, és ez a Los Angeles olimpiáig még egyelőre megvan oldva, de majd utána tovább kell menni, és akkor ott majd nekünk is meg kell újulnunk. Nagy valószínűséggel, mondom, ezt nem tőlem kell megkérdezni, hanem az illetőúri emberektől, de igen, tehát hogy ez a francia és meg a román csapat is számtalanul fiatal.
Abban lehetett bízni még a döntő asszói során is, hogy hiába vezetett jellemzően a román válogatott, ott voltatok, felzárkóztatok, hogy majd esetleg a végén a ti rutinotok fog dönteni, és az a bizonyos három utolsó asszó, az a mindent eldöntő három asszó, az a ti javatokra szolgál majd.
Persze, az nagyon fontos volt, hogy ne engedjük ki a kezünkből azt a kapaszkodást, és ne legyen ilyen 5-6 tusos előnyük, mert az már nagyon nehéz, és ahhoz már bravúr kell, hogy ezt visszahozzuk. De ilyen 1-2 tusban, 1-2-3 tusos hátrányban tudtuk tartani végig, sokszor felhoztuk egára. Ilyenkor ugye mindig az utolsó asszók döntenek, és nagyon sokat számított az, hogy én a végén már vezetésből kaptam meg az asszót, és egy egált vívva megnyertük az asszót. Mindegy, hogy az asszó közepén kivezet, mindig a végén kell az utolsó tus beadni, és szerencsére ezt nagyon jól előkészítették nekem, és tényleg nekem már csak be kellett fejeznem. Úgyhogy amikor igazán kellett, akkor mi vezettünk.
A kardvívó Rab Krisztiánt és a magyar férfi karcsapat vezetőedzőjét Nemcsik Zsoltot hallották. Gond nélkövet az első akadályt Wimbledonban Piros Zsombor. A magyar játékos 6-2-6-2-re nyerte a bolgár Ivan Ivanov ellen a selejtező első fordulójában a londoni Fivespályás nyílt teniszbajnokságon. Köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. A labdarúgó világbajnokság 11. játéknapjának eseményeit Krejsz Bálint foglalta össze.
Spanyolország erődemonstrációt tartott, újabb gól nélküli döntetlen. Az ötfoki szigetek ismét egy világbajnoknak okozott gondot. Egyiptom hátrányban fordított. Röviden így lehetne összefoglalni a 2026-os labdarúgó világbajnokság 11. játéknapját. A következő percekben bemutatjuk, mi történt a legutóbbi 4 mérkőzésen. Érdemes lesz velünk tartani. A labdarúgó világbajnokság csoportkörének első fordulójában Spanyolország meglepő módon csak gól nélküli döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság ellen. A 2010-es VB győztesének ezért ez a forduló több szempontból is fontos volt. Egyrészt a szurkolóknak is szerettek volna bizonyítani Luis de la Fuente tanítványai, másrészt a csoportgyőzelem felé vezető úton is ez egy mondhatni kötelező lépés volt. Ezúttal Szaúd-Arábia volt az ellenfél Atlantában, és hogy sikerült a javítás, ez kiderül a következő percekben Tóth Béla és Regős László Pál közvetítéséből.
A mérkőzésből lassan eltelik 10 perc, visszakerül azonnal a labda a spanyolokhoz, Bayern a külsővel szökteti a társat, Oyar Zabal már a 16-oson belül, ott a keresztezés és ott a gol. Jamal most nem tétovázott sokáig, a mérkőzés első 10 percének a végén megszerzi a vezetést Spanyolországnak, és ez Lamine Jamal pályafutása első világbajnoki találata.
Baloldali szöglet tehát, Pedri fogja ezt középre rúgni, a rövid oldalra jön, Oyar Zabal megcsúsztatja, Olmo lőheti el kapásból, belövi középre, ott pattog még a labda a 16-oson belül, ott a helyzet, és 2-0-ra vezetnek a spanyolok. Oyar Zabal szerezte meg a második spanyol gólt egy kavarodást követően, Olmo visszalőtte a labdát a 16-oson belülre élesen, azt sem elképzelhetetlen, hogy kapura lőtte, de hát a lényeg az, hogy utána úgy pattogott a labda ide-oda a játékosok között, hogy végül Oyar Zabal került nagy helyzetbe.
Porró 18 méteren, újabb beadás, Kukureja középre, okosan Olmo, ott a harmadik, és Oyar Zabal duplázik. Perceken belül megvan a második gólja Oyar Zabalnak, és hát ez az, hogyha egy üzletbe indul, elkezd játszani a spanyol válogatott, akkor bizony kinyílik a gólzsák. Jöhet majd tehát a sarokrúgás Baena részéről. A bal oldalról ívelődik a labda, átcsúsztatják a túloldalra, Kukureja pedig betalál, de ez öngól lesz. Mert hogy Kukureja lőtt kapura, Alovice hárított, és onnan viszont nagyon szerencsétlen módon szaudi szemszögből egy védőről pattant a saját hálójába a labda. Kukureja pedig azért ünnepel, és oroszlán részt vállal ebben a találatban, néhány szaudi pedig a kispadon már magába roskad. Bepattant tehát egy saját játékosról, Alovice védését követően a golvonalon túrra a labda, és az, aki szerencsétlenül ér bele, az Altambakti.
Lamine Yamal a 10. percben pályafutása első világbajnoki gólját szerezte. A spanyol rádió így közvetítette ezt a különleges pillanatot. A spanyolok tehát 4-0-ra legyőzték Szaúd-Arábiát, ezzel a rendes játékidőket tekintve immár 32 mérkőzés óta veretlenek. A sikert követően Luis de la Fuente értékelt. Ami Lamine Yamalt illeti, ha más lett volna az állás, akkor többet játszott volna. Készen áll arra, hogy hosszabb időt is a pályán töltsön, ugyanakkor ez most az eredményjelzőt látva felesleges kockáztatás lett volna. Így inkább lecseréltük, hogy a következő fordulóban akár 90 percig is segíthessen nekünk. Az viszont fontos volt neki, hogy növelje az önbizalmát, és ez sikerült is. Jól nézett ki, boldog volt az első fél idő végén, és ez jó hatással is lesz rá. De fizikálisan eddig is tökéletes állapotban volt. Azokat viszont egyáltalán nem értem, akik megkérdőjelezik ezt a csapatot. Több mint 30 mérkőzés óta nem kaptunk ki. Ebben az együttesben nem bízni kicsit felháborító. Lehet jobb, kevésbé jó, vagy akár egy átlagos napunk is, de hát ez természetes, ilyen a futball. De az, hogy bárkinek kétségei vannak ezekkel a fiatalokkal kapcsolatban, akik nagyon tehetségesek, ez nem tűnik igazságosnak. Ahogyan azt már korábban is mondtam, büszke vagyok arra, hogy irányíthatom ezt a csapatot, amely csupa olyan játékosokból áll, aki az átlagemberek és a sportolók számára is példakép lehet.
Para los deportistas que amamos este deporte. Rodrigo es siempre importante, siempre esté como esté.
Rodri mindig fontos tagja a válogatottnak, függetlenül attól, milyen állapotban van. Mindig jól csinálja a dolgokat, és a játékát látva az embernek az az érzése támad. Jé, ezt milyen könnyű megcsinálni. Ő mindig egy viszonyítási alap a csapatnak. Hasonló a helyzet Martin Zubimendivel, aki szintén az egyik legjobb a posztján, talán a második legjobb a világon. Szóval nyugodtak lehetünk akkor is, ha esetleg Rodri nincs velünk, mert Zubimendi akkor is szinte mindent megold. De együtt játszanak a pályán, akkor is jó az összhang köztük. Természetesen más kiváló futballistáink is vannak, de Rodri megkérdőjelezésétől épp a bőrös leszek. A Szaudiak szövetség kapitánya Jorgos Donis is megosztotta a véleményét.
Νομίζω ότι ο βασικός λόγος, η βασική απάντηση στην ερώτησή σας.
Arra a kérdésre, hogy mi lehet a vereség oka, leginkább azt tudom válaszolni, hogy nagyon jó csapat ellen játszottunk. Úgy alakítottuk ki a taktikát, hogy három belső védővel játszunk, ezzel próbáltuk kicsit megtörni az ellenfél taktikáját. Ha most Spanyolország támad ellenünk, akkor a mostaninál lényegesen jobban kell megoldanunk ezeket a szituációkat. A labdát sokszor nem tudtuk megállítani. Sosem lehet egy mondatban összefoglalni, hogy mi az, ami nem működött jól. Talán semmi sem stimmelt igazán. Viszont a legfőbb indoka a vereségnek az, hogy nem voltunk elég erősek ahhoz, hogy megállítsuk a magas szinten futballozó Spanyolországot, akik gyorsan járatták a labdát. Korán betaláltak, ami fizikálisan is hatással volt. Ez az, amit néhány perccel a lefújás után tudok mondani, nyilván a részletesebb elemzés a következő órákban meg fog történni. Viszont az biztos, hogy nem követhetünk el ennyi hibát. Ha valaki rövid idő alatt három gólt kap, annak érthetően elmegy az önbizalma, ezek pedig újabb hibákat szülnek. Idegesek lettek a játékosok, meg kellett nyugodni kicsit, de emberek vagyunk. Ez is a sport része, és logikus következmény, hogy az ellenfél találatai fizikálisan és érzelmileg is megtörik a pályán lévőket. Azt nem gondolnám, hogy féltünk volna, de az egyértelmű, hogy a viselkedésünk megváltozott, bizonytalanabb lett. Ha ezen változtatunk, és legközelebb a játékosok jobban kezelik ezt a helyzetet, akkor kicsivel jobban teljesíthetünk majd. Most hallgassuk meg a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Bene Ferencet.
Az első fordulóban a zöldfoki szigetek elleni 0-0-as mérkés után rengeteg kritikát kapott a spanyol válogatott, hogy a labdabirtoklási fölénye ellenére nem nyújtott megfelelő teljesítményt, sem intenzív mozgások, sem futómennyiség, sem pedig kapulövések terén. Hát most ezen a mérkőzésen egy jóval koncentráltabb és jóval nagyobb tempóval futballozó spanyol válogatottat láttunk, amelyen látszott, hogy megvan az a megfelelő mérkőzés feszültség, az a megfelelő győzni akarás, ami elengedhetetlenül szükséges egy-egy ilyen mérkőzésre. És a kritikák keresztüzében Mikel Oyarzabal volt különösen az első forduló után, aki egy kicsit hasonló helyzetbe került, mint maga a spanyol válogatott, és ezen a mérkőzésen rajta is látszott a motiváció, rajta is látszott a gólészség, és a spanyol válogatott az első fél időben tényleg esélyeshez méltó labdarúgást nyújtott, mutatott, és elképesztő volt az a fajta tempó és dinamika, amilyen sebességgel futballoztak. Rengeteget kerültek az ellenfél mögé a széleken, nagyon hatékonyak voltak a 16-oson belül, és a megszokott hatalmas labda birtoklási fölényüket ezúttal érvényesítették gólok számában is. A második félidőben rögtön ismételten gólt szereztek. Ez a 4-0, azt kell, hogy mondjam, boríték volt, hogy a hátralévő jó 30-35 percben kizárólag arra gazdaságos, rendkívül alapos futballra összpontosítottak, hogy ne legyen sérülés, ne legyen különösebben nagy energiabefektetés, és természetesen ne adjon lehetőséget az ellenfélnek még a szépítésre sem. Ez a taktika, ez a mentalitás maximálisan megvalósult, a spanyol válogatott félgőzzel is ilyen arányban is megérdemelten győzött. I got you slipping through that hole, stripped down to the bones, closing doors. Az immár 4 pontos Spanyolország a csoportkör utolsó fordulójában Uruguay ellen lép majd pályára a csoport elsőségért, amelynek fontos szerepe lehet, hiszen aki másodikként végez a H-elő 4-esben, az a jégkvart egy győztesével, vagyis félhetően Argentinával játszik a legjobb 32 között. Szaúd-Arábiára a zöldfoki köztársaság vár magyar idő szerint szombat éjjel, az ázsiaiaknak csak győzelemmel lehet esélye továbbjutásra. A játék nap második mérkőzésén piros lapot igen, gólt viszont nem láthatott a Los Angeles-i közönség. A Belgium iránt találkozóról Olasz Gergő tudósít.
Továbbra sem tudott nyerni Belgium a labdarúgó világbajnokságon. Gól nélküli döntetlent játszott Iránnal. A végeredmény Belgium Irán 0-0. Jobban kezdte a találkozót a belga válogatott, amely már a harmadik percben veszélyeztette az iráni kaput, de akkor Lukaku a labda helyett az iráni kapus Bejramandot találta el, és ezért sárga lapot is kapott. Aztán a 14. percben az első igazi helyzet a mérkőzésen, amikor Lukaku a saját 16-asán belül fejelt az égbe egy labdát, ezt ez a Tollaki odapasszolta Kanáni elé, aki 11 méterről fordulásból kapura tűzte azt, de Courtois hatalmasat védett, és ezzel megőrizte a 0-0-ás állást. A második félidőre megint jobban érkeztek a belgák, az 50. percben egymás után kettő szögletet végzett el Belgium. Másodjára De Bruyne a hosszú sarok irányával ívelt a labdát Salemakers 6 méterről az oldalhálóba bombázta azt. A 67. percben még emberhátrányba is került a belga válogatott, Engoy hibázott nagyot hátul, lerántotta ellenfelét egy rosszul hazapasszolt labdát, követően piros lap volt a jutalma érte. Ezt követően feltámadt az iráni csapat, és a 86. percben is volt egy nagyobb helyzet, de a 87. percben már Tielemans és Fanaken is lemaradt a labdáról, de Kuiper pedig 10 méterről próbált kapurba lőni. Bejrámbánd, mondanom sem kell, erre is odaért. A végeredmény még egyszer, Belgium-Irán a G csoportban 0-0.
Hallgassuk meg a főszereplőket. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón így értékelt a belgákat irányító Rudi Garcia. Csalódott vagyok, amért nem nyertünk, de ez olyan mérkőzés volt, mint amilyeneket már a selejtező sorozatban is lejátszottunk. Akár három találattal is győzhettünk volna. És hogy mi az, ami ilyenkor hiányzik? A hatékonyság. Rengeteg lehetőségünk volt, főleg, hogy Irán is kicsit máshogy játszott, mint arra számítottunk. Azt hittük, milyen fognak védekezni, és a kontratámadásokra játszanak. Ehhez képest sokkal nyitottabbak voltak. Ezt követően, amikor 10 emberre fogyatkoztunk, akkor más képességeket mutattunk meg. Szervezettség, személyiség, és ezek segítettek abban, hogy döntetlen maradjon az állás. Még 10 emberrel is voltak lehetőségeink. Amikor egy olyan világbajnokságon játszol, ahol csak 3 csoportmérkőzésed van, és ebből 30 percet emberhátrányban kell tölteni, az sosem egyszerű. De összességében egyértelműen azt mondhatom, hogy 2 pontot elveszítettünk ezen a mérkőzésen, mert az ellenfél legjobb játékosa a kapusuk volt. Most pedig már Új-Zélandra kell koncentrálnunk és kipihennünk magunkat, mert a 10 emberrel való játék nagyon sok energiánkat felemésztette. Ha legyőzzük a következő ellenfelünket, akkor tovább jutunk a csoportból. És pontosan ezt szeretnénk tenni. Most erre kell koncentrálnunk. Bízom a játékosaimban, de nyugodtnak kell maradnunk, összeszedetnek, és megnyerni a következő mérkőzést. Sokan azt mondták előzetesen, hogy gyenge csoportban vagyunk. Én ezt nem így gondolom, és az eredményeink ezt pontosan bizonyítják. Egyiptomnak erősebb válogatottja van, mint Iránnak, és az utóbbi mérkőzésen akár nyerhettünk is volna. Nyilván a feltételes mód a futballban nem létezik. Amikor ilyen kevés mérkőzés van a csoportban, akkor nem hagyhatsz ki fontos lehetőségeket. Nekünk megvoltak a helyzeteink. Most már csak bizonyítanunk kell magunknak. De a következő napok a munkáról fognak szólni, mert más nem tehetünk. Ahogyan azt a kerékpározásban is mondják, ilyenkor kell lehajtani a fejünket, kerékpározni, menni tovább, és felkészülni az Új-Zéland elleni mérkőzésre. Aztán, amikor eljön az összecsapás napja, akkor meg kell mutatnunk, hogy mire vagyunk képesek. Ezt követően, ha tovább jutunk, akkor meglátjuk, mi történik a legjobb 32 között. De egyszerre csak egy lépést tegyünk meg. Koncentráció és regeneráció. Ezeket kell tennünk. Most pedig az irániakat irányító Amir Galanoui következik, aki a pályán kívüli nehézségekről is nyilatkozott.
Bismillahirrahmanirrahim.
Először is muszáj mondanom valamit. Mielőtt az önök kérdéseire válaszolnék, egy másik témát kell behoznom. Az elmúlt 6 hónapunkról szeretnék beszélni. Háborúban állunk, és emiatt jelenleg nincs futballbajnokságunk. Emlékszem arra, hogy volt olyan, amikor 40 órába telt az, hogy eljussunk külföldre. A nemzeti bajnokságot pedig leállították. A vízumügyet pedig azt hiszem mindenki ismeri. Talán mindenki tudja azt, hogy milyen nehéz volt a megérkezésünk az Egyesült Államokba. Sok olyan csapatunk van Iránban, amely profiként működik, azonban jelenleg ők sem tudnak játszani a háború miatt. 6 hónapja ilyen körülmények között vagyunk. És rengeteg együttesünk súlyos veszteségeket szenvedett. Azt gondolom, hogy jelenleg mi vagyunk az egyik legrosszabb helyzetben a világon. Ez egy olyan dolog, amit szerettem volna, hogyha mindenki tud. Ami pedig a mérkőzést illeti, nagyszerű játék volt. A világ 10. legjobb csapat ellen játszottunk. Ilyen körülmények között nagyon erősek voltak a játékosaink, nagyon erős volt a stábunk, mindent megtettünk a nehéz helyzetünk ellenére. Ez a találkozó csodálatos volt. Azt gondolom, hogy akár még nyerhettünk is volna, de ez nem sikerült. De ennek ellenére szeretném megköszönni a játékosoknak, főleg Ali Reza Bejrámbándnak, akinek nagyon jó napja volt. A játékosok, ahogyan ezeket a nehézségeket kezelik, az egészen elképesztő. Volt 2 hatalmas lehetőségünk, de Courtois nagyon jól védett. Talán miatta lett döntetlen ez a mérkőzés. Voltak lehetőségeink, de azt gondolom, így is elégedettek lehetünk az első 2 VB mérkőzésünkkel. Egészen hihetetlen ez a történet, és talán történelmi is a labdarúgás világában. A jövőre gondolok, és azokra a fiatalokra, akik talán most tanulják meg, hogy a hazájukért milyen szép dolgokat lehet tenni. De igen, több dolog is hatással volt a játékunkra. Például az utazási körülmények. Nem engedik, hogy úgy készüljünk fel a mérkőzésekre, hogy nekünk kényelmes lenne. Kétszer is megváltoztatták az edzőtáborunkat, anélkül, hogy szóltak volna róla. Két helyszínt is kiválasztottunk, de mind a kettőre azt mondták, hogy nem mehetünk oda. Kiválasztottunk egy harmadikat is, arra is azt mondták, hogy nem mehetünk oda. Így kötöttünk ki Tijuanában. Rendkívül nehéz ez a helyzet. A hosszú repülőutak nagy hatással vannak a csapatra, de hálásak vagyunk a mexikói kormánynak, a mexikói embereknek, Tijuana városának és az ott lakóknak, akik segítenek minket. Bene Ferenc így látta a Belgium-Irán mérkőzést.
Mindkét csapat egy döntetlen után készült a találkozóra, ahol a belgák magukhoz ragadták a kezdeményezést, gyakorlatilag a teljes első fél időt végigtámadták, annak ellenére, hogy egy lesgolt mégis Irán tudott szerezni, de alapjelve csalódást okozott az első fél játéka a belgáknak. Nagyon egysikú volt a támadójátékuk, nem volt váratlan húzás, nem volt különösebben veszély a kapura. A második fél idő már jóval színvonalasabb és fordulatosabb játékrész volt az elsőhöz képest. Érdekesség az, hogy gyakorlatilag a fordulópontot az Ngoy kiállítása jelentette, hiszen a belga belső védő egy röviden hazapasszott labda után szabálytalankodott a gólhelyzetben kilépő iráni Taremivel, és ez egy nagyon-nagyon nagy fordulópontja volt a találkozónak, hiszen a kiállítás sorsára jutott. Érdekes, hogy taktikai szempontból pont közvetve egy picit segített ezáltal a csapatának, hiszen ettől a kiállítástól kezdve a következő 30 percben Irán magához ragadta a kezdeményezést, és egyre többet vállalkozott, egyre nagyobb kockázatot vállalt. Ezáltal a belga labdaszerzések után az európai csapatnak jóval nagyobb területei nyílottak a támadások vezetésére, és ezekből jó pár helyzetet ki is tudtak alakítani. Egyértelműen a mérkőzés hőse az iráni kapus volt, Bejram Vand. Elképesztő védésekkel tartotta mérkőzésben a csapatát, és hozta gyakorlatilag nullára a találkozót. A belga válogatott sajnálhatja az első félidei játékát, amelyben nagyon-nagyon passzívan és nagyon egysikúan, nagyon kiszámíthatóan futballozott. Az iráni válogatott viszont emberelőnyben nem tudta magához fordítani a találkozót, mert igazából, ha jobban belegondolunk, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség lett volna az ázsiaiaknak, hiszen a következő mérkőzésük Egyiptommal lesz, ami azért nem ígérkezik egy könnyű találkozónak. Ebben a 30 percben Irán felvállalta a támadójátékot, de mégis érdekes módon, és ez valamelyest azért a futball belső mechanikájához hozzátartozik, hogy ilyenkor a belga válogatott, amikor emberhátrányba került, sokkal többet futottak játékosai, jobban kihasználták az irániak által hagyott területeket, és ebben a periódusban akár meg is nyerhették volna a találkozót. Igazából ez egy tipikusan olyan mérkőzés, hogy alapjában egyik fél sem lehet elégedett az egy ponttal, viszont ha belegondolunk, akkor Új-Zélanddal fog játszani Belgium, ami egy esetleges belga győzelem esetén a belgák 5 ponttal tovább mehetnek, Irán pedig a cseppet sem könnyű mérkőzés elé ígérkezik, ami Egyiptomban lesz. Hát érdekes még ez a csoport, szerintem egyik csapat sem érdemel győzelmet, és egyik csapat sem lehet elégedett az egy ponttal.
Bármilyen furcsa is ez kimondani, de két forduló után még az új rendszerben sem lehet azt egyértelműen kijelenteni, hogy Belgium tovább fog jutni a csoportjából. Az biztos, hogy papíron a legalacsonyabban jegyzett ellenfél Új-Zéland következik majd az utolsó játéknapon, de az európaiak nem nagyon hibázhatnak, nyerniük kell. A szintén két pontos Iránra Egyiptom vár majd szombat hajnalban. Most azonban térjünk vissza a H-csoportra, mert az újonnan zöldfoki köztársaság ismét csodát tett. A spanyolok elleni gól nélküli döntetlen után most egy másik korábbi világbajnok, Uruguay következett, és a 21. percben Lenini szemfüles szabadrugása után meg is szerezték az afrikaiak a vezetést. A fél idő végén azonban jött a fordítás, a 44. percben Araújo, majd a lefújás előtt Cannobio is eredményes volt. Úgy tűnt, hogy innentől simán meg lehet a dél-amerikaiaknak a 3 pont, de a 61. percben egy komoly védelmi hiba és Muslera feleslegesnek tűnő 25 méteres futása után Varela egyenlített. Az utolsó percekben a zöldfoki köztársaságnak még a győzelemre is volt esélye, Uruguay teljesen szétesett, és természetesen az immár több mint 15 millió követővel rendelkező Vozinha is brillírozott a kapuban. Végül 2-2 maradt az eredmény, az újonc ezzel még veretlen a világbajnokságokon. A csapat szurkolói elégedetten ünnepeltek Miami-ban, ahogyan az a következő rövid hangulatjelentésből is kiderül.
see the way after we got the ball?
Látták azt, hogy a labdát szereztünk, ahogyan nyomott a csapat, és amilyen szépen játszotta a futballt. Még soha nem volt ilyen csapat, mint mi. Elképesztő energiánk van, és nagyon erősek vagyunk. Eddig sokan nem ismerték a zöldfoki köztársaságot, nem tudtak rólunk semmit, de most ez megváltozott. Felkerültünk a térképre. Nyilatkozta egy lelkes, zöldfoki szimpatizáns. Az Uruguayi Szövetség kapitány Marcelo Bielsa természetesen nem elégedett az eredménnyel. Jól kezdtük a mérkőzést. Voltak olyan 20-25 perces periódusok, amikor mindent megtettünk. És aztán meg voltak olyanok, amikor gólt kaptunk. Elértük, hogy nagyobb arányba birtokoljuk a labdát, és ezzel többet tudjunk támadni a góljuk után, de nehéz volt átállítani az agyunkat. Kétszer is eredményesek voltunk, és azt gondolom, hogy ezt meg is érdemeltük. A második félidő elején ismételten nálunk volt a labda, de már nem támadtunk annyira jól. Később aztán újabb gólt kaptunk, és ismételten arra kényszerültünk, hogy változtassunk a taktikán. Próbáltunk minél több lehetőséget kialakítani. Az volt a célunk, hogy újra megszerezzük a vezetést, és azt gondolom voltak olyan pillanatok, amikor ehhez nagyon közel jártunk. A csapat sokszor szervezetlen volt. A végén pedig úgy próbáltunk támadni, hogy ott volt a nagyon nagy kockázat annak, hogy egy hibánkat kihasználják, és végül mi kapunk gólt.
En el sentido de que atacábamos a costa de poder haber sufrido un gol en el cierre del partido.
A zöldfokiakat irányító Bubista sokkal boldogabban nyilatkozott.
Desde o início dissemos que queríamos.
Azt kell, hogy mondjam, hogy már az elejétől kezdve a lehető legmagasabb szinten harcoltunk, és mindent megtettünk, amit tudtunk. Ez az, amit már sorozatban a második mérkőzésen teljesítünk. És még az eredménynél is fontosabb, hogy képesek voltunk megmutatni a karakterisztikánkat, az erősségeinket, az egységünket és az ellenálló képességünket. Azért vagyunk itt, hogy harcoljunk, és most már szeretnénk elérni egy új álmunkat is, ami az, hogy tovább jussunk az egyenes kieséses szakaszba. Azt gondolom, hogy most már nyugodtan gondolkodhatunk ebben, azért, mert látom, hogy a csapat hogyan teljesít. És a következő mérkőzésen ezért lépünk pályára. Természetesen az összes ellenfelünk a lehető legnagyobb tisztelettel állunk hozzá, ismerjük az erősségeiket, de most már abban a szakaszában tartunk a tornának, amikor azt mondhatjuk, igen, mi is a továbbjutásért küzdünk.
Sabemos da qualidade dos nossos adversários, mas estamos num ponto de dizer claramente que vamos lutar pela classificação.
Vukovics László szerint ilyen volt a zöldfoki köztársaság Uruguay elleni összecsapása.
A zöldfoki szigetek nem véletlenül csinált 0-0-ás döntetlen Spanyolországgal, igaz, hogy sok mindent megúsztak ott, de ezen a mérkőzésen is nagyon bátran kezdték a mérkőzést. Attól függetlenül, hogy Uruguay is és zöldfoki szigetek is 3-3 helyen kicserélte az előző mérkőzéshez a játékosait. És a 28. percben egy teljesen fölösleges szabálytalanság, a játékos meg kellett állítani 30 méterre a kaputól, de ahogy rá tudott gyorsítani, Araújo nagyot hibázott, mindegy, megállította Bentancur, de a kígyót érő 30 méterről szabadrugás. Kéttagú sorfalat kért Muslera, ezt úgy képzeljük el, hogy jobb kapufával szembe 30 méterre, és a kéttagú sorfal szétreppent, és ez a Kevin Pinar nevű játékos nagyon szépen ellőtte a labdát, de hát a sorfal, ha nem reppen szét, akkor őket találja el. Muslerát ez nagyon meglepte, és a hálóban kötött ki a labda. Hát óriási öröm volt, első gólja az újonszak a világbajnokságon, vezette Uruguay ellen, aki azt kell mondjam, hogy nem is játszott rosszul addig a mérkőzésen. Óriási meglepetés volt. Uruguayakat nagyon megfogta a gól, az első félidőben 10-15 percig nem is találták a játékot, és az zöldfoki szigetek nagyon élvezte, hogy vezet a világbajnokságon. Aztán szinte semmiből az uruguayak tudtak jönni, és a félidő vége a 40. percben ki tudtak egyenlíteni, ami óriási erőt adott nekik, mert addig mentek, gyömöszölték őket, de annyira zártan védekezett az zöldfoki szigetek, hogy esély nem volt rá. Canobio csapatbeállítása nagyon jó húzásnak bizonyult az uruguayi kapitány részéről. Remek mérkőzést játszott megint, sokat tett hozzá a csapat teljesítményéhez, és igazán akkor a zöldfoki szigetek már megerigedett volna abból, hogy bemennek döntetlennel a félidőre, de ez sem jött össze, mert a 45. percben a hosszabbításban egy gyönyörű beívelt labda a 16-oson belülre, egy teljesen tudatos fejes, teljesen tudatos lefejelt labda volt középpen, amire érkezett, ezeket mondjuk, tehát, hogy Ugarte emelte be a labdát, Araújo tudatosan lefejelte, érkezett Canobio, és kapásból 7 méterről a kapuba vágta. Ebben vezetett a szünetbe Uruguay, és úgy nézett ki, hogy a dolgok a helyükre kerülnek, hogy az esélyes csapat vezet, az a forgatókönyv van, ami a legjobb neki, kiért kell jönni a kis csapatnak, és itt lehet akár több gól is a második fél időben, több gól is Uruguay győzelem. Ez volt, mindenki ezt várta. Ehhez képest a második fél időben kijöttek a csapatok, Uruguaynál volt a labda, de úgy el voltak, tehát nem akarták. És a félpályától Uruguay jött bedobással. Bedobták a labdát, és olyan szerencsétlenül, tehát hátrafele dobta a labdát, és a bal hátvédjük, mindjárt mondom neked, Oliveira, ballal hátrafele emelte Muslirának a labdát, tehát ilyen 45 méterről így akarta adni, és Muslira pedig kirohant 25 méterre a kaputól, Varela előbb ért oda, lecsapott a labdára, eltolta mellette, és az üresen maradt kapuba gurított, úgyhogy ott volt még két védő is, tehát teljesen fölöslegesen jött ki Muslira, mert ott volt még két uruguayi védő, és ha Muslira a kapuba van, akkor a játékos 25 méterről szorongatott helyzetből helyzet sem lett volna, így pedig az üres kapuba tudott gurítani a zöldfoki szigeteki játékos.
Meglepetésből az Új-Zéland-Egyiptomi mérkőzés első fél idejében sem volt hiány. Vancouverben a 15. percben némi meglepetéssel Szurmán révén az óceáni csapat vezetés szerzett, mire a szünetig nem is érkezett válasz. Az afrikaiak szép lassan vették át az irányítást, az 58. percben Zico fejet gólt, majd Salah és Trezeguet is eredményes volt, így Egyiptom 3-1-re nyert, és ezzel átvette a vezetést a két csoportban. És bármilyen meglepő is, ez volt az afrikai ország történetének első VB győzelme. Mohamed Salah értékelését hallják.
Well, it's incredible. I don't know how to express it in words, but it's a great achievement for all the players.
Hihetetlen érzés, egyelőre még keresem a szavakat. Ezzel a győzelemmel történelmet írtunk, és már csak egy lépésre vagyunk egy újabb álmunktól, a csoportkörbe való továbbjutástól. Egyiptom népe emlékezni fog erre a napra, és ezt ki kell élvezni. A szurkolók fantasztikus hangulatot teremtenek, mintha otthon játszanánk. Mindenki pirosba öltözött. 4 pontunk van, ezzel vezetjük a csoportot, de vár ránk még egy fontos összecsapás. Ez a nap az ünneplésé és a pihenésé, holnaptól viszont minden figyelmünket a következő ellenfélre fordítjuk. Az új-zélandiak szövetségkapitánya Darren Beasley így látta a mérkőzést.
Disappointing, you know, we were so good in the first half, dominated possession.
Csalódás keltő eredmény. Az első fél időben nagyon jól játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki, a labda birtoklásban is mi voltunk erősebbek. A második játék részre valamiért nem tudtunk már felpörögni, egyre jobban elfáradtunk. Egyiptom pedig javított a teljesítményén, és kihasznált minden apró hibát. Összességében van néhány dolog, ami miatt csalódott vagyok, lettek volna lehetőségeink, amelyeket végül nem használtunk ki. A harmadik gól pedig megpecsételte a sorsunkat, addig küzdöttünk az egyenlítésért, ott eldőlt, hogy ez nem lesz meg. Csalódás. Bukovics László, Nemzeti Sportrádió szakértője, így értékelt az Új-Zéland-Egyiptom mérkőzés után.
Egyiptom a mérkőzés előtt nem a látott, elmúlt mérkőzésen látottak alapján, hanem a ranglistán elfoglalt helyezés, hát azért Új-Zéland a 83. Egyiptom meg a 28. a világranglistán, és azért olyan játékosaik vannak, hogy Marmoush, Salah, tehát Egyiptomnak világklasszisai vannak. Direkt csak kíváncsiságból megnéztem, hogy Marmoush kb. 10 millió euróval ért többet, mint az egész új-zélandi keret. Tehát ilyen felvezetése volt a mérkőzésnek, és ahhoz képest teljesen egyenrangú felek kezdték a mérkőzést, nagyon bátran játszott Új-Zéland, és a 15. percben ennek meg is lett az eredménye, egy pontrugás, ami a fociba állandó lehetőséget biztosít ugye a gólszerzésre, most már följöttek a nagy bedobások is ez mellé, de Payne baloldali szögletből középreivel, Sörman pedig 6 méterről úgy fejelt a kapu jobb oldalába, hogy nem volt rajta védő. Az 58. percben Hani adott be jobbról, és Zico, nem ő, hanem csak a névrokon, a 8 méterről a léc alá fejelt.
De ez a névben kötelező.
Fantasztikus dolog volt ez az egyiptomiaknak, mert annyira nem voltak meccsbe az első fél időbe a kapott gól után, hogy ez nagyon jól jött nekik, és itt annyira jól játszottak, hogy abszolút megérdemelték, és utána a 67. percben pedig Zico, aki csereként jött be egyébként, gyönyörűen kényszerítőztek Salával, gyönyörűen adta vissza Salának, aki tükörszélsőként a jobb szélről hozta befelé a labdát, majd ahogy szoktuk, rengetegszer láttuk a Liverpoolban a jobb összekötő helyéről ballal a jobb alsó sarokba erősen benyeste, a kapus hozzáért, de hárítani nem tudott, ebből átvette a vezetést Egyiptom, és a 82. percben Salah ívelt a rövidre egy baloldali szögletből, és Trezegé 6 méterről a jobb alsó sarokba fejelt. És ebben 3-1-re, itt ismert nevek vannak, Trezegé, Zico, de ezek most egyiptomi játékosok, igen. Yeah. Gyönyörű gólt fejelt a rövid sarokról, mint régen Szokolai Laci, akkor hozzunk bele egy fradista legendát is régről. Tehát ment a rövidre, és gyönyörűen mindenkit megelőzve a rövid sarokba fejelt a labdát, 3-1.
Véget ért a labdarúgó világbajnokság 11. játéknapja, ismét közelebb kerültünk a második forduló befejezéséhez. A végeredmények még egyszer: Spanyolország Szaúd-Arábia 4-0, Belgium Irán 0-0, Uruguay Zöldfoki Köztársaság 2-2 és Új-Zéland Egyiptom 1-3. És hogy mi várható a folytatásban? Néhány órán belül újabb 4 mérkőzés. 19 órától Argentina-Ausztria ellen lép pályára, 23 órától Franciaország Irakkal küzd meg. Kedd éjjel 2-től Norvégia-Szenegál összecsapást rendeznek, majd 5 órától Jordánia és Algéria zárja a napot.
Ez volt már a Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós és a hangtechnikus Nagy Máté nevében köszönöm figyelmüket, hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen hamarosan kezdődik a körkapcsolás. Műsorvezető Katona László lesz az első órában, pedig foci óra következik Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal. További kellemes rádiózást kívánok!
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sportseregszemléje szintet lép.